Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
6 óra van, jó reggelt kívánok, Deák Dóra vagyok. Egy versvándor Radnóti témájú zarándoklata, Ecuador és a Galápagoszi szigetek egy magyar szemével, valamint egy 15 éves elsősegélynyújtó gimnazista, akinek már két bajba jutott ember is köszönheti az életét. Csak néhány téma, amellyel várjuk ma önöket. Most azonban hírek következnek. A bemondó Garami Zsuzsa.
A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket, csak nem 1 millió dízelautós kap támogatást. Túlárazott informatikai beszerzésekről beszélt a volt államtitkár. A zsugnapsütés mellett csak keleten lehetnek záporok. Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjármű adót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Váhi Nagy Vilmos a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára. A vele készült interjú második részében azt mondta, hogy olyan hibrid rendszer működött, amelyben időnként tényleges tulajdonosaikat is meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Szerinte ezért került olyan sokba a végén az a számla, amit a magyar államnak ki kellett fizetnie. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens motorok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződést jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a köcsei találkozót. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója korábban azt mondta, hogy a találkozó zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatják meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Az áldozatok nevének felolvasásával emlékeztek New Yorkban a 25 éve történt terrortámadásokra. Az egykori Iker-tornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance amerikai alelnök, több korábbi elnök, valamint a New Yorki polgármester. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A merényletnek mintegy 3000 halálos áldozata volt. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. A mostani elutasító szavazás előtt évekig a brit törvényhozás napirendjén volt a kezdeményezés, mely elemzők szerint hosszú időre, de lehetséges, hogy végleg elbukott. Az időjárásról: nyugaton és a középső területen sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk, délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózábor, a sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható. Kedves hallgatóink, híreket 7 órakor hallanak legközelebb itt, a Kossuth Rádióban.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Az Európa-bajnok Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőben. A dobó ese 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését. A trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. 400 méteres sífutásban Molnár Attila döntőbe jutott. Enyingi Patrik viszont búcsúzott, ahogyan 100 gáton Kozák Luca is. A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pászmándi, Dominik Szentgyörgyi Zita összeállítású 4x100-as váltó pedig 41,21 másodperces országos csúccsal a hetedik lett. A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabadedzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari is, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte. A tegnapi első gyakorláson George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi aszfaltsíkon. Köszönöm a figyelmet!
Műsorajánló.
Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
Korrupcióról lesz szó, kicsiben, de nagy rendszerek árnyékában. A Tisza nagyfalui játszótér megépítésétől jutunk el az EU-s támogatások szétlopásáig. Helyszíni riporttal, s többek között az integrációs hatóság elnökével jelentkezünk.
Nyílt titok. Ma délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem. Szombaton sem.
Hat óra, 6 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a Szombat reggel a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. A következő témákkal várjuk ma önöket. Modern technika a régészetben. Lézerszkennerrel és talajradarral kutattak ókori és középkori leletek után a szombathelyi székesegyház körül.
A műszeres felmérésen kifejezetten erős jelek jelentkeztek, akár ebbe számított mondjuk egy várárok, vagy a középkori várfal, vagy valamilyen más korszakból származó épített jelenség.
Azután ellátogatunk az őszi országos kaktuszkiállítás és vására, ahol ritkán látott mexikói kaktuszok és különleges szárazságtűrő növények várják az érdeklődőket az Elte fűvészkertben. Fél hét után különleges emberek és történetei kerülnek a fókuszba. Bemutatunk egy fazekas ikerpárt, akiknek a tányérjait több hazai Michelin csillagos étteremben is használják. Majd ismét útra kell a kunszentmiklósi versvándor, aki 24 települést érintő irodalmi zarándoklatra indul Radnóti Miklós emlékére.
Volt, hogy bementem benzinkútra, gyógyszertárba, kórházba, kisboltba, és akkor volt ott 2-3 ember, elmondtam, ki vagyok, merre megyek, meghallgatnának egy verset, és nagy örömmel meghallgatták.
7 óra előtt megnézzük az Oscar-díjas filmes Pressburger Imre Miskolci felújítás alatt álló szülőházat, amely a rekonstrukció után kulturális eseményeknek ad majd otthont.
A földszinten vagyunk, és itt a földszinten lakások voltak, ez egy 4 lakásos társasház volt. Itt lesz a háznak a kiállító tere, itt lesz az állandó kiállítás Pressburger Imréről.
7 óra után a négy lábúaké lesz a főszerep. A tanév első anatómia óráján élő lovakon tanulhatták meg a hallgatók az állattestájait az Állatorvos Tudományi Egyetemen. Aztán érkezik Szabó Viktória, a gazdikócs alapítója és kutyája Orion, akit 7 évvel ezelőtt fogadott örökbe. Ennek apropóján ma egy jótékonysági kutyapartit szervez a budapesti Rex Állatsziget az örökbefogadás és felelős állattartás jegyében. Világjáró rovatunkban Radics Tamás geológus, magashegyi túrázó és fotográfus segítségével Ecuadorba és a Galapagos szigetekre utazunk. Ma van az első segélynyújtás világnapja. A szombat reggel utolsó fél órájában érkezik a mindössze 15 éves Bognár Béres Gyula, a Safe City önkéntese, aki legutóbb angolóráról rohant ki, hogy megmentsen az utcán egy bajba jutott férfit. Vele és a Safe City munkatársával beszélgetünk majd. És ha már életmentés, nem feledkezünk meg a tűzoltókról sem. Fél 9 előtt kapcsolunk a Lángtér 2026 tűzoltó szakmai nap és kiállítás helyszínére, ahol első kézből ismerhetjük meg a legújabb járműveket, felszereléseket, technológiákat és nemzetközi trendeket. A mai műsort Kovács Bernadett szerkesztette, a hangmérnök Bényi Csaba, a mikrofonnál Deák Dóra. Ébredjenek velünk!
About fell out my chair, and when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby,
years ago. You'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they so not to show. Something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be.
Nagy felbontású lézerszkennerrel és talajradarral vizsgálták a napokban a szombathelyi székesegyházat és környékét. A geofizikusok ezúttal régészekkel is együttműködtek, és arra voltak kíváncsiak, hogy milyen ókori és középkori leleteket rejteget a föld a 250 éves templom és a romkert alatt. Gergő Judit riportját hallják.
Új padozat kialakításáról döntött a Szombathelyi Egyházmegye a Székesegyházban. És ha már úgy is dolgoznak a talajjal, arra gondolt a püspökség, hogy miért ne nézzék meg a 21. századi eszközökkel, bontás nélkül, hogy milyen kincsek bújnak meg még a föld alatt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetének munkatársait kérték fel a kutatásra. Dr. Stibrányi Máté régészeti geofizikus és munkatársai egy fűnyíróhoz hasonló eszközzel vizsgálták át két napon át a templom előtti teret.
Ezek, amiket itt lát, ezek földradarok, és a régészetben régészeti lelőhely diagnosztikára, mi így hívjuk, erre használjuk. Ez kb. Olyas, mint az orvosi képalkotó diagnosztika, tehát hogy megpróbáljunk olyan módon belelátni a földbe, olyan módon információkat szerezni a talajban lévő régészeti jelenségekről, amelyek során nem tárjuk föl, nem úgynevezett roncsolásmentes technikák. És amit itt most végzünk velük, ez is gyakorlatilag erről szól, próbáljuk ezt a teret feltérképezni, hogy a felszín alatti falakat, üregeket megvizsgáljuk.
Pontosan mely területekre kaptak felkérést?
A mérés apropója a templom padozatának az elkészítési, és ez egy olyan lehetőséget ad a számunkra, hogy tudunk a teljes templom belsőben vizsgálatot végezni, amit ugye sem ezek után, sem ezek előtt nem tudtunk. Ha már be tudunk menni a templom belsőjében, akkor a templom előtti teret, a püspöki palotának a kertjét, tehát itt azt a környéket itt a romkert mellett megvizsgáljuk, amire eddig nem volt korábban lehetőség.
Mikor mutatkoznak eredmények? Rögtön, amikor mérnek, vagy ez későbbi feldolgozás?
Ez egy elég hosszadalmas feldolgozás. Egyrészt ugye az adatokat, amiket most gyűjtünk, ezeket szoftveresen átalakítjuk, most ugye függőleges szelvényekben gyűjtjük az adatokat mindkét irányban, és ezekből csinálunk egy háromdimenziós képet, egy úgynevezett time slice-okat, tehát egy vízszintes mérési képet, egy viszonylag bonyolultabb szoftveres feldolgozási folyamat, amit nálunk geofizikus kollégák végeznek. Utána pedig következik az értelmezés, ugye rengeteg adat van ebben, rengeteg minden van ebben, ugye hát itt 2000 év emberi megtelepedésének nyomait kutatjuk.
Most itt mi a Szombathelyi romkertben állunk.
Én Takács Mór Bendegúz vagyok, én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti térinformatikai laboratóriumának vagyok a vezetője.
Kint ilyen fűnyíró jellegű gépeket tologatnak a kollégái, itt bent pedig olyasmi, mint amikor földmérők mérnek valami távolságot. Mi zajlik itt pontosan?
Itt a templomnak a nagy felbontású lézerszkenneres felmérése zajlik. Olyan speciális műszerekkel dolgozunk, amelyek akár másodpercenként 2 millió pontot tudnak rögzíteni, körülbelül 2 milliméter pontossága 10 méteren, és ennek az eredménye egy nagyon nagy felbontású háromdimenziós pontfelhő és modell lesz, ami azzal összeilleszthető, amit ugye a belső térben, meg itt a külső részeken együtt a talajradaros felmérés alapján találunk, és akkor például lehetséges, hogy itt a mögöttem körbe menő középkori várfal, ami átmegy a templom alatt, az ugye a radaros felmérésen összejön, és ezzel a lézerszkennelt pontállománnyal, hát milliméter vagy legalább centiméter pontossággal összeilleszthető, és akkor kap egy kontextust a radaros felmérés, hogy mondjuk az, ami ott felmerült, az mi lehet feltárás nélkül is.
Számítanak valamire? Tehát például az itteni régészek, a szombathelyi régészek mondanak-e valami olyasmit, hogy körülbelül mit keressenek?
A leglátványosabb ilyen jelenség az a középkori várfal, de számos korábbi periódus is kimutatható, például ott a kriptánál, a pont ugye előttünk lévő részén. Ezt elég nehéz előre megmondani, hogy vajon mi fog jól jelentkezni, milyen földmunkálatok zajlottak, mi az, ami mondjuk teljesen elpusztulhatott, de a műszeres felmérésen kifejezetten erős jelek jelentkeztek, akár ebbe számíthat mondjuk egy várárok, vagy a középkori várfal, vagy valamilyen más korszakból származó épített jelenség, úgyhogy kifejezetten eredményes mérésnek ígérkezik.
A kétnapos roncsolásmentes régészeti kutatás eredményeit csak később összegzik, de már most látszik, hogy értékes leleteket rejt a föld a szombathelyi székesegyház és környéke alatt, mondja Langó Péter, az Egyetem Régészettudományi Intézetének vezetője.
Az első eredmények azt mutatják, hogy a 18. század végén épült templom oltár része alatt és az oltár utáni területen jelentős római és középkori maradványok, falmaradványok húzódnak. Reményeink szerint ezekből a maradványokból sokkal jobban értelmezhető lesz az egykori Szavária város ezen a területen látható római kori emlékei, az egykori karoling erődítmény és a középkori püspöki palota és a püspöki palotához tartott erődített részek maradványainak belső struktúrája, történeti, időrendi szakaszai, és ebből sokkal jobban fogjuk tudni érteni és értelmezni mindazt, ami a egykori püspökkert, mai romkert területén lévő rommezőhöz kapcsolódó régészeti emlékek maradványa is összefognak és bemutatnak. A következő lépés nyilvánvalóan ezeknek az adatoknak a teljes körű kiértékelése, hiszen azok az első elsődleges benyomások. Azok a kutatók, munkatársak, geofizikusok, akik több intézményből is jelen voltak ebben a vizsgálatsorozatban, az elkövetkezendő időben feldolgozzák ezeket az adatokat. Ezek hetek, illetve azt is fontos megemlíteni, hogy a kutatás nem állt le, hanem csak elkezdődött, tehát a kutatások folytatódni fognak, hiszen októberben a püspöki palota kertjében, illetve a további egyházi épületek kertjeiben folytatunk kutatásokat, ahol további romok, középkori és római kori falmaradványok után kutatunk és nyomozunk.
Shadows of the trees appear amidst the lantern light.
Bár a hazai kaktuszgyűjtők társasága rendkívül barátságos, az általuk nevelt növényekkel azért nem árt óvatosnak lenni. Tegnap nyitotta meg kapuit az őszi kaktusz kiállítás a fővészkertben. A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete idén Mexikó ékszerei címmel állította ki a tagok legkülönlegesebb ritka példányait. Barta Bernadett járta megnyitón.
Esernyővel, az esőre felkészülve megérkezett a kaktusz kiállításra. Keres valamilyen kaktuszt, posgást konkrétan, vagy pedig csak nézelődni jött?
Mindkettő. Én is kaktuszgyűjtő vagyok. Fejővári csoport egyik alapító tagja. Rendszeresen járok minden kiállításra, régi barátokkal kicsit beszélgetni, tapasztalatot cserélni, még néhány példányt haza is vinni, mert feleségem nem igazán kedvé, de azért neki viszem, mert nekem már van, nekem nem kell. Legfeljebb nem kapok vacsorát.
Mi a gyűjteményének a büszkesége, az égkő?
Egy 52 éves asztrofitum.
Ugye saját magunkra is jobban oda kell figyelni, ahogy idősödünk, no de a kaktuszokra még jobban?
Igazából nem kívánnak most már különösebbet, mert némi tapasztalatom, mert több mint 50 évet is kerészek, természetesen nem vagyok kertész, hobbi, meg lehet tanulni.
Látom, nézelődik itt a különböző standok, pultok között.
Egy éve, hogy hazajöttem a ruháról, ahol egy évig éltem, ez a holland antillák. Elsősorban a mellókaktuszokat fotóztam, kerestem őket, nagy változatokban találtam meg ezeken a szigeteken.
Hogyan indult a kaktuszok posgások iránti szenvedélye?
Itt indult a fűvészkertbe, ezelőtt körülbelül 50 évvel, nem kaktuszokkal, hanem akkor jelentek meg a tillandzsiák. Ezek bromíliafélék. Ezekbe beleszerettem, és közben volt kaktusz kiállítás is. Hát ott aztán már igazán megszerettem, onnan vettem az első kaktuszokat.
Akkor ezek szerint van gyűjteménye?
Nincs már gyűjteményem, mert két évvel ezelőtt úgy volt, hogy végleg kiköltözök Arubára. Az összes kaktuszomat, körülbelül volt olyan 300 darab kaktuszom, és azokat elajándékoztam, nagy részt elajándékoztam.
Mert hogy fontos, gondolom ilyenkor, hogy jó kézbe kerüljön, amit ön gondosan eddig nevelgetett, ugye?
Egyértelmű.
Követi a sorsukat a kaktuszoknak, amiket elajándékozott? Tehát kapott már esetleg fotót valakitől, vagy esetleg látogatóban, amikor ment, akkor megnézte, viszont, hogy van?
Viszont láttam gyűjteményben.
Eddig idősebb korosztály képviseltette magát itt a kiállításon, viszont jó látni fiatal arcokat is. Mióta gyűjtenek kaktuszt? Mert én úgy sejtem, hogy azért biztos, hogy gyűjtenek, ha már itt vannak és nézelődnek.
Körülbelül egy olyan 10 éve, akkor kezdtem el halmozni őket. Mindig kijövünk, megnézzük, hogy van-e valami finomság, amit haza lehet vinni.
És aztán ebből lett közös hobbi, vagy pedig ez olyan volt, hogy mindenki már egyébként gyűjtött saját maga, és akkor összerakták a gyűjteményt?
Én csak elkísérem a férjemet, mert ő nagyon szereti, aztán én ebbe támogatom őt.
Mit szól ahhoz, amikor megjelenik egy újabb kaktusszal vagy posgással az ajtóban?
Mindennek lehet helyet keríteni, úgyhogy én ezt elfogadtam, támogatom.
Családnak, barátoknak azért büszkén mutogatja a férje a gyűjteményét?
Persze, igen, úgyhogy nálunk a falon is ilyen növények vannak festve, úgyhogy nálunk minden ilyen teljesen növénybe borult.
És mi a lakás ékessége?
Igazából növényből nincsen ilyen, mert folyamatosan cserélődnek, jönnek újabbak, van amelyikek mennek.
Volt már, hogy barátokat sikerült rávenni, hogy esetleg ők is kezdjenek el posgást vagy kaktusz gyűjteni? Nagy bólogatások vannak itt.
Igen, mert most volt az esküvőnk, és mi minden vendégnek ajándékba adtunk, úgyhogy igen, volt.
Egy hatalmas sátorban pedig csodálatos, nagyobbnál nagyobb kaktuszok. Kicsik is találhatók, de nagyon-nagyon különleges kaktuszok találhatók itt. Kaktusz kiállításon Dániel Judit, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete vezetőségi tagja az, aki most megmutatja ezeket a példányokat. Idén ugye Mexikó tematikája a kaktusz kiállításnak. Miért pont Mexikó? Én úgy gondolom, hogy azért ott biztos, hogy sok kaktusz van, de miért különleges Mexikó ilyen szempontból?
Mert ott van a szinte legtöbb fajta kaktusz, ami megtalálható a világban. Nagyon jó a klímája olyan szempontból, hogy sokféle kaktusz meg tudott élni. Tehát a kaktuszok szempontjából kedvező terület, ahol a növények bősége van, és mi meg ezeket szeretjük. Hát nyilván most ők kerültek sorra, mert mindig igyekszünk úgy választani a témákat, hogy egy-egy területet kiválasztunk, és most éppen Mexikóra jutott a sors.
Közben egy iskolás csoport halad el mellettünk. A gyerekeknek hogyan lehet átadni a kaktuszgyűjtésnek a szeretetét, növénygondozást?
Ugye van olyan gyerek, amelyik eleve érdeklődik a növények iránt, van amelyik aztán még nem. Vannak ilyen iskolai látogatások, ilyenkor pénteken iskolák, hogyha jelentkeznek, akkor ingyenesen meg tudják látogatni a kiállításunkat. Ezzel próbáljuk segíteni azt, hogy a fiatalok kedvet kapjanak hozzá. Sok törődést az, hogy ha látja otthon a családnál is, hogy vannak növények, törődnek velük, ez úgy ráragad a gyerekekre, és aztán megpróbálkoznak vele.
Kopog az eső a fejünk felett. A fűvészkert legtöbb növénye számára ez most áldás. Kaktuszok mennyire szeretik a vizet?
A kaktuszok tulajdonképpen tulajdonképpen megvan a maguk ritmusa. Tehát amikor jó idő van, meleg van, már a tavaszi felmelegedésen túl vagyunk, akkor tulajdonképpen szeretik a vizet. Mert valamikor azért ők is kell, hogy vízhez jussanak, és pont a testük az, amiben tárolják a vizet. Egyik nagy tulajdonságuk, viszont olyan területen élnek, ahol jellemzően hamar elfolyik a víz. Tehát azt, hogy vízben álljon a gyökere, vízben tocsogjon tartósan, pár órán túl, azt nagyon sok nem szereti. Tehát a kaktuszoknak a víz az nem baj, az a baj, hogyha a víz ott marad alatta sokáig, mert akkor a gyökere nem tudja fölvenni azt a sok vizet.
Aki mondjuk gyűjtő, annak például akár a lakásában 50 kaktusz, vagy ennél jóval sokkal több is lehet. No, de akik gyűjtik a kaktuszokat, mennyien vannak?
Takin gyűjtik a kaktuszokat, az olyan 220-230 fő általában, ez változik valamennyit, 10%-ot szokott változni, hogy valaki már nem tag, valaki meg újonnan belép, tehát nem egy nagy társaságról van szó, és nagyon sokan, akiknek komoly gyűjteményük van, azok sem tagok. Tehát akik meg tagok, azok meg jól érzik magukat ebben a közösségben, és tudjuk segíteni egymást mindenféle tanácsokkal, milyen tapasztalata vannak, amire oda kell figyelni a növényeknél, illetve hát tudunk látogatásokat is szervezni egymáshoz. Külföldi túrát is csinálunk minden évben. Pardubicébe megyünk minden évben, szeptember utolsó hétvégén, ott egy nagy bőrze van, ott olyan növényekhez tudunk hozzájutni, ami esetleg itthon ritkább. Jó kis társaság ez, úgyhogy én örülök, hogy itt vagyok.
I'm outside your house again, freezing in the cold, waiting for the moment I learn to let go. I've been messed up a thousand times with tears in my eyes, but all the pain fades away when you say it right. I try and I try to tell myself it's alright, 'cause I'm
óra 31 perc van, jó reggelt kívánok, Deák Dóra vagyok. Ez itt a Szombat reggel a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja. A népi fazekasság és a hagyományos kerámia művészet napjainkban izgalmas átalakuláson megy keresztül. A régi formák és minták nem tűntek el, de a mai alkotók, fazekasok, iparművészek és keramikusok új interpretációban a modernkor igényeihez igazítva élesztik újjá a hagyományt. A világörökségi Palócfalú hollókő fazekasai, akik a szomszédos Alsó-Toldon építették fel fazekas műhelyüket, az utóbbi hetekben, hónapokban spanyol és portugál megrendeléseken dolgoznak, de nem egy hazai Michelin csillagos étteremben szolgálnak fel a tányérjukban, csészéjékben. A bercsényi ékreket Tarnóczi László kereste föl.
Bercsényi Péter és Bercsényi Tamás nagyszülői falujukban, Alsó-Toldon építette ki fazekas műhelyét, és most már országhatáron túl is gazdára találnak a termékeik. A Hollókői virágörökséget célozták meg, onnan is indultak kezdetben, és Hollókő szomszédságának áldásosságát élvezték is tulajdonképpen évtizedeken keresztül, de most másfelé megy a tekintetük.
Hát dolgozunk ugye folyamatosan, és ugye hát ahogy elkezdtük ugye a Hollókőn, a turizmus felé ment ugye maga a turizmus, azt próbáltuk kiszolgálni, most ugye Alsó-Toldon vagyunk csak, tehát maga a műhelyben dolgozunk, éttermeket próbálunk megcélozni, és az éttermeken keresztül viszont a magánszemélyeket a kerámiánkkal ugye egy jobban megismertetni az emberekkel, hogy ugye ez egy használható dolog.
Tehát nem a falra kerülnek a kerámiáik?
Nem a falra, nem is gyártunk, hanem itt a fő cél az, annak ellenére, hogyha valaki földeszi, tegye föl, itt a fő cél az, hogy ugye minden nap a használatra lehessen használni a kerámiákat, így ugye kőcserepet használunk, ami egyik magas hőmérsékleten 1220 fokon égetjük, hogy tényleg egy tartós kerámiáról beszéljünk, és azt látjuk, hogy jobban van rá igény, kinek mennyi a lehetősége, úgy vásárol vagy nem, de ez nagyon fontos nekünk, hogy étterembe kerüljenek, vagy egy kávézóba, tényleg egy olyan helyre, ahol ugye más emberek szolgálnak ki.
A fazekasságnak mely ágában a legjobbak? Korsósok, cserepesek, tálasak, mikörök tulajdonképpen?
Inkább a tálas, a tányéros réteget céloztuk meg, az, ami az asztalra kerül, úgymond nem tárolóedények, hanem a mindennapi használati tárgyak. Ebben benne vannak azért bizonyos méretű tányérok, meg tálak, de igazából azt kell megfigyelni, hogy azok a régi fajta típusú edények, amit régen használtak, az már most azokra a dolgokra nem alkalmasabb. Egy az a rohanó világ, a méretekben sem, a tárolásra más dolgokat használnak.
Lehet, hogy mikróba sem lehet tenni.
Ezeket a régieket nem, amilyenket már be lehet tenni, és ez is egy cél volt arra, hogy az a minőség legyen gyártva, ami belemehet a mikróba is, mehet a mosogatógébe is. Ez pont ugyanúgy a rohanó világ miatt szükség van ezekre az eszközökre, és ezt kell kiszolgálni. Ha valaki ezt tudja gyártani, meg csinálja ezeket a magas tűzű kerámiákat, de ez a lépés előnyben van, hogy ilyet gyárt, mert nagyobb lesz a felhasználó réteg, aki ezt használni fogja.
Tamás otthon, saját családi környezetében is teszteli ezeket a termékeket.
Igen, ott is használjuk, nekem tetszik, meg hát így az ember, hogy használja otthon, akkor sokkal jobban tud róla beszélni, tehát a tapasztalata a kerámiáról tényleg egy valós, tehát nem kitalált dologról beszélünk.
Ezért is tudunk valamennyi mértékben, mennyiségben külföldön is dolgozni, mert a minőség az megfelelő, nincs magyarázkodás, nincs az, ha van egy külföldi partner, az nem úgy van, hogy most a sikerült, nem sikerült valamit elkészíteni, meg sem vennél, mert külföldön is sokkal tudatosabban, jobban értenek úgymond ezekhez a kerámiákhoz, látják, mert lehet látni azért egy népi kerámiát egy magas tűzű kerámiához képest, hogy nincs is ez a kérdés, hogy népi kerámia alapanyagú tárgyat használjon, mikor ott a magas tűzű, hogy neki az kell, és ha az a virág kell, akkor virág legyen, ha csak sima egyszerűen, akkor egyszerűen.
Akár Michelin csillagos étteremben is találkozhatunk így az önök termékeivel. Ott mi az elvárás?
Ott is ez a minőség. Egészségre ártalmatlan anyagokat tartalmazzon, ami a magas tűznél 99,99%-ban megvan, mert olyan magas hőmérséklet van égetve, hogy azok a különböző mérgező vagy ásványanyagok, azok már nem oldódnak ezekből. Főleg a fémoxidok, mert a népi kerámen ott volt az ón és az ólomoxid, ami ki tudott oldódni, itt ezeknél már nincsen. És ez miatt tud az ember egy ilyen helyre edényt készíteni, ahol ellenőrizhetik, bármikor vizsgálhatják, akár a fogyasztóvédelem, vagy bárki. Erre itt nem kell szinte odafigyelni rá, mert ez egyértelműen. Attól függetlenül engedélyeztetjük, sok kerámiát minden elvárásnak megfelelően mutatjuk azt is.
Gyermekei körében van, aki szívesen időzik a műhelyben? Utánpótlás?
Nem, nincs ilyen, teljesen más irányba mentek el. Nem is bánom, vérrészemről, testvérem másképpen nyilatkozik, de nem, egyáltalán nem.
Péter?
Nekem is teljesen más irányt vett. Ez egy nagy kérdés végül is, mert az emberek még egy bizonyos réteg nagyon ragaszkodik ez a kézműves dolgokhoz, meg odafigyel rá, meg lát benne valamit. Lehet, hogy egy bizonyos idősebb kor is kell ahhoz, hogy a mostani fiatalok, ha idősebbek lesznek, lehet valószínű, ők is más látnak egy ilyen kézművesbe, de a saját példámból látjuk, hogy gyerekeinkből durván ez a 20-30 éves korosztály. Igazából most pénzt akar keresni, családot akar. Közvetlen családunk, a gyerekeink látták azt azért, hogy ez ebbe a szakmába nem egy borzasztóan gyorsan megy. Ők meg egy sokkal gyorsabb világba élnek, és ez miatt talán nem is vonzódanak annyira ehhez a dologhoz, amit nem mondunk, hogy nem lehet, hogy egyszer talán valamit csinálni fogja, de az biztos, hogy nem most lesz.
Vagy talán majd valamely unoka.
Akár az is lehet, ha megmarad a műhely, nem tudjuk, hogy mi fog történni 10-20-30-40-50 év múlva. Ha az ember belegondol, hogy bármilyen korszakban, mint több ezer évig elmentünk, mindig az ember életébe nagyon nagy szerepet játszott a kerámia. Annyira egy jó anyag az ember életéhez, a tárgyait el elkészíteni belőle, főleg az elsődleges az élelmiszerhez kapcsolódik, hogy ezt nem lehet egyszerűen eltörölni. Hiába váltják műanyaggal, fémmel, bármivel, a kerámia az már ott van. Igazából ugyanaz minden agyag, égetjük, késztermék, ez 10 éve is így volt, most így van, formába, mintázatba változtatunk, de kell.
Igyekezhetünk vele, süthetünk, főzhetünk, ehetünk, rengeteg helyen ott van a kerámia, csak ugye mindig az, hogy meg kell találni azt a lehetőséget az ember
felhasználni. Az űrhajó úgy tud visszajönni, hogy kerámiával bevonták, mert úgy lehet, vissza se tudna jönni az űrből.
Sőt, mi égetetlenül azt nézzük, hát építkezésnél is ugye, mint vályok, tehát ott is a maga a tégla alap, az agyag, a tégla alapanyaga, vagy a cserép alapanyaga.
Óriási jó, nagyon jó, óriási.
Versek nem csak szavak egymás utánja. Egy-egy korszak érzéseit, gondolatait és kultúráját is magukban hordozzák. A konszentmiklósi Tóth Péter Lórend egyik legközvetlenebb módját választotta a megőrzésüknek. Versvándorként rendszeresen zarándoklatokra indul. Holnap ismét kezébe veszi a vándorbotot, és a jövő hét folyamán 24 településre viszi el Radnóti Miklós műveit. Tóth Péter Lórend versvándort Kobalák Attila kérdezte telefonon készülődés közben.
Vasárnap indul a radnóti irodalmi zarándoklat. Hogy állnak az előkészületek? Izgul, várja már, hogy kezdődjön.
Nagyon várom a indulást.
Ugye vasárnap fogok indulni Szent Király Szabadjáról, tulajdonképpen a Bakonyon keresztül fogok végig gyalogolni egészen Abdáig. Ez egy 110 kilométeres út lesz. Nem először teszem meg, most már 7. alkalommal, de mindig izgatott vagyok, hiszen találkozok új emberekkel, új előadások hangzanak el. Nagyon sok emberhez el fog érni, ezért kíváncsian várom ezt a találkozást a jövő héten.
Lehet önhöz útközben társulni is? Milyen előadások lesznek? Milyen programok? Hogyan lehet ezt elképzelni? Nagy bottal és batyúval neki vág az útnak?
Szó szerint így van. Van egy hátizsákom, amiben viszem a legszükségesebb dolgaimat. Aztán lesz velem egy vadnóti zászló, ami a 2019-es nagy Bortól Abdáig tartó utamon volt velem, és a vándorbot és egy vándorbakancs. És akkor 24 település van Szentkirály, Szabadja és Abda között. Én mind a 24 településre bemegyek, és az előre leszervezetten találkozom iskolásokkal például, akik kísérni fognak a településen belül, de lesznek felnőtt közösségekben való találkozások, templomokban, művelési házakban, könyvtárakban, ott is el fognak kísérni, vagy a településen belül, vagy két település között az emberek. Két fő témája lesz az előadásaimnak, az egyik a Lélek vagyok, élni szeretnék című darab, ami Radnóti Miklós utolsó hónapjainak krónikáját mutatja be, a másik pedig Márton Áron, a Remény Zarándoka című előadásom. Az erdélyi püspök ugye idén 130 éve született, egy fantasztikus, karizmatikus embere volt az erdélyi magyarságnak, őről készítettem egy előadást, illetve lesznek emléktáblák, radnóti emlékhelyeknek a megnyitói, avatói is majd a programban. Sűrű lesz a program nagyon.
Különböző közösségekkel irodalmi szellemben fognak beszélgetni? Most ebben az esetben Radnóti Miklósról?
Igen, az előadások, amiket viszek, ezek tulajdonképpen egy pódium műsorok, amit meghallgatnak a könyvtárakban, műfázakban, templomokban az emberek, utána pedig hát egy rövid kis beszélgetés, aztán kísérnek, tovább is sétálunk.
Jövő héten a magyar líra kiemelkedő alakja, az 1990-ben született Radnóti Miklós lesz a téma. Szokott más ügyekben is ilyen irodalmi zarándoklatokat szervezni?
Hát a legelső ilyen irodalmi zarándoklatom az most már lassan 10 éves lesz. 2017-ben Kunszla Miklóstól, az én szülővárosomból gyalogoltam el a horvátországi Szent Lászlóba, és akkor útközben Szent László királyról tartottam előadásokat. Aztán 2018-ban kerékpárral mentem le Nándorfehérvárra, Belgrádra, egy kis horvátországi kitérővel, mert akkor már udvaroltam a feleségemnek, akkor még nem volt a feleségem, de már udvaroltam neki, úgyhogy elmentem beállasztokbe egy ilyen kis kanyarral, és akkor pedig a hunyadiakról tartottam előadást. Aztán pedig volt még egy nagyon szép utam 2023-ban, Kiskőröstől gyalogoltam el Nagyszalontára, és akkor Petőfi és Arany barátságáról beszéltem az embereknek, és hát van ez a Radnóti út, volt a 2019-es nagy utam, amikor Bortól gyalogoltam el 24 nap alatt Abdáig, ebből jött az ötlet. Győri Kazinczy gimnázium tanáraival, Abda polgármesterével életre hívjuk a Radnóti emlékmeneteket. Most a Radnóti emlékmenetre fogok érkezni, ami szeptember 19-én lesz 7. alkalommal már Győr és Abda között, és akkor ezt megelőzően mindig Szentkirály Szabadjáról indulok, és akkor így elevenítjük fel tulajdonképpen Radnóti Miklós utolsó útját, mert hogy nagyon pontosan ránk maradt az útvonal, amin ez a menet végigment. Itt teszünk egy kicsit hitet az emberség, a béke és az egymás felé való odafordulásnak a szükségességéről.
Emiatt is kezdte el ezeket az arándoklatokat?
Igen, én azt gondolom, hogy ezek az arándoklatok azért is egy kicsit figyelemfelhívóbbak tudnak lenni, mert versvándorként tényleg végig benne vagyok a történetben. 12 éve versvándorként járom a nagyvilágot, és viszem a különböző témájú előadásaimat az embereknek. Tömegközlekedek busszal, autóval, vagy éppen repülővel, de az ember mindig megy tovább, és siet egyik helyről a másikra. Ilyenkor, amikor viszont gyalogol, akkor önmaga is lelassul, és nem csak azokkal találkozik, akik oda jönnek az előadásra, hanem útközben én megállok beszélgetni, vagy Isten elmondok egy verset egy buszmeghálóba, vagy volt, hogy bementem benzinkútra, gyógyszertárba, kórházba, kisboltba, és akkor volt ott két-három ember, elmondtam, ki vagyok, merre megyek, meghallgatnának egy verset, és nagy örömmel meghallgatták. Tényleg sokkal több emberhez el lehet érni, hogy nagyon szeretem ezeket a gyalogos utakat, mert ilyenkor tudok igazából az emberek között lenni, és szó szerint jelen lenni a történetben.
Ön jelen szeretne lenni a történetben, de a versvándornak mi a története? Hogyan lett versvándor?
A versvándornak azt szoktam mondani, hogy van becsületes szakmája is. Alapvetőleg testnevelő tanár vagyok. 12 évig tanítottam itthon Kunszent Miklóson, korábban pedig Szarszamártonban, a szomszéd faluban. 12 éve már nem tanítok. Én nekem volt egy gyerekkori álmom, egy gyerekkori vágyam. Én szerettem volna megismerni ezt a gyönyörű szép nagy Kárpát-medencét. Előbb említettem Nándorfehérvárt. Tényleg gyerekkorom óta ott volt bennem, hogy már annyit beszélnek Hunyadiról, meg a déli harangszóról, meg hogy megverte a törököket, de hogy most már akkor ezt jó lenne látni. Vagy ugye október 6-a, Aradi 13 vihetlenül emléknapja, tehát mutassa már meg valaki, hogy hol nyugszanak ezek a hősök. Bejárni ezeket a csodákat itt, amik körülvesznek bennünket a Kárpát-medencében, és nem csak úgy, mint turista vagy kiránduló, való, hanem akkor én vigyek oda valamit, és akkor én ezeket az előadásokat viszem. Nyilván azt is el kell mondanom, hogy azért ez nem úgy történt, hogy testvérő tanárként egyik este lefeküdtem aludni, melegítőben, meg síppal a nyakamban, és reggel úgy ébredtem, hogy most már egy versvándor vagyok. Engem a versek egész életemben végigkísértek. Édesanyám rengeteget mesélt, mondott verset testvéreimmel, nekem voltak általános iskolában, középiskolában is olyan magyar tanáraim, akik közel vittek az irodalomhoz, a versmondáshoz, a mesemondáshoz. Aztán jött egy 15 éves szünet az életemben, mert jött a sport és a kosárlabda és a testvértanárság. Nem szakadtam el a versektől, magamnak tanultam, magam szórakoztatására, de aztán eltelt 15 év, hogy újra színpadra álljak, és amikor ez megtörtént, onnan meg tulajdonképpen így visszaszippantott a színpad, úgyhogy ment egy pár év párhuzamosan testvértanárként és versmondóként, és akkor aztán 2015-ben ott hagytam a katedrát, és egy szélesebb katedrára léptem, hogy így mondjam, és azóta járom a nagyvilágot ezekkel az előadásokkal.
Óra 51 perc van, jó reggelt kívánok, folytatódik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja, Deák Dóra vagyok. 190 millió forintból újul meg a Miskolci Pressburgerház, ahol 1902-ben a híres Oscar-díjas rendező Pressburger Imre született. A Cinefest Egyesület régi álma teljesül ezzel, mert ahogy ők fogalmaznak, ha a városnak van egy híres szülötte, fenn kell tartani az emlékét. A tervek szerint 2 hónap múlva elkészül a ma még félkész állapotú ház, és megnyitja kapuit a filmvilág szerelmesei előtt. A riporter Bétó Terika.
Építkezés hangjai. Miskolcon hamarosan megnyitja kapuit a Pressburger ház. 1902-ben ebben a házban született Pressburger Imre, Oscar-díjas rendező. A Cinefest Egyesület elnöke Madaras Péter azt mondja, egy 20 éves álom válik valóra.
Ez az ingatlan kb. 80%-ban önkormányzati, a maradék 20 pedig egykoron egy lakás belőle állami volt. Mi ezt mind az államtól, mind az önkormányzattól megkaptuk kezelésben, és utána elindítottunk egy pályázati folyamatot Miskolc Egyetemmel, a Kassai Safarik Egyetemmel, Stószfürdővel közösen. Ugye innentől kezdve már ki lehet találni, hogy ez egy interreg pályázat, amin mi elindultunk, hogy megmentjük ezt az épületet, ezt a házat. Úgy éreztük, mint filmfesztivál, hogyha van a városban egy Oscar-díjas szülöttnek a szülőháza, azzal nekünk foglalkozni kötelességünk. Elkezdtük aktívan ápolni amúgy is egyébként Pressburger Imre emlékét, hiszen a fesztivál fődíját is róla neveztük el, és a fesztivál fővetítőhelye is az ő nevét viseli.
A ház felújítása nem csak a pusztulástól menti meg az épületet, de méltó emléket állít a világhírű alkotónak, mondja Madaras Péter.
Ez gyakorlatilag egy multikulturális inkubációs tér lesz. Ez a csúnya megfogalmazása került a pályázatba, de lefordítva magyarra azt tudnám mondani, hogy kiállítóterek, rendezvényterek, workshop termek, magának a Cinefestnek az irodái, az egyesületnek az otthona, raktárak, kertmozi, mindenfajta olyan nyitott kulturális terek, ami egyébként a nagy közönség által is majd látogatható, és ami nagyon fontos, lesz egy állandó kiállítás Pressburger Imre emlékére.
Az idei Cinefesten az Európai Mozi Nagykövete díjat veszi át Pressburger Imre egyik unokája, Kevin MacDonald, aki maga is Oscar-díjas skót rendező és producer. Szerettem volna őt is megkérdezni, de a felvétel idején nem volt a városban.
Nagyon meg voltak hatódva, és igazából nem is a fesztiválra érkeztek ők, teljesen emocionális oka van annak, hogy ők idejöttek. A nagyapa szülőházának a felújítását szerették volna látni, de látni szerették volna, hogy ki foglalkozik ezzel, és ki csinálja ezt, és mi csinál itt, és nagyon tetszik nekik. A jövőben mindenben egyfajta szakmai partnerként ők, vagy mentorként segíteni fognak minket abban, hogy ezt méltó módon olyan programokat tudjuk megtölteni, hogy ez a jövőben tényleg méltó módon őrizze Pressburger Imre emlékét.
Elkezdődtek itt a nagy munkálatok, majd mindjárt körbejárjuk az épületet. Mennyibe kerül ennek az épületnek a felújítása, átalakítása?
Maga az épület felújítása ugye közbeszerzésen nyert a cég végzi. Pontosan nem fogom tudni megmondani önnek, 190 pár millió forint. Egyébként a mai magyar építőipari árakhoz képest ez egy teljesen átlagos, normális ár, én azt gondolom, hiszen egy több mint 500 négyzetméteres ingatlanról beszélünk, és generál felújításról van szó. Gyakorlatilag most a tető teljes egészében újjáépítése zajlik.
Majd arra kértem a Cinefest Egyesület elnökét, hogy mutassa be az épületet.
A földszinten vagyunk, és itt a földszinten egy lakások voltak, ez egy 4 lakásos társasház volt, hogyha tudok kifogalmazni igazából. Itt lesz a háznak a kiállító tere, itt lesz az állandó kiállítás Pressburger Imréről.
Hiszen itt akkor összenyitottak falakat, úgy látom.
Igen, természetesen egyébként az épületben falat bontottunk, alapvetően bontással kezdődött, az 1850-es években épülhetett, és nagyon sokszor építették el. Ezért borzasztó állapotban is vannak a falak, nagyon sok beton áthidalót kellett, beton erősítés kellett utólag építeni még a terveken is túl, hogy stabil legyen az épület. De ezek megtörténtek, és ma már a lépcsőházba is fel tudunk itt menni, mert
igen,
már
próbáljuk meg, jó, igen. Fölmegyünk a lépcsőházba, és itt mit látunk, milyen teret.
Workshop termények lesznek egymás mellett, illetve irodák, hiszen ahogy említettem, ez a Cinefest Egyesületnek is az otthona lesz, itt irodák is helyet kapnak, illetve itt jobbra sorban végig workshop helyiségek lesznek, ahol társművészetek, kutatói, alkotói tudnak majd dolgozni. Igazából 20 éves álom, most is itt körülöttünk látjuk, hogy legalább 20 ember dolgozik, és folyamatosan megy a munka. Azt gondolom, hogy mi mindannyian nagyon várjuk, hogy ez elkészüljön, és nagyon gyorsan be fogjuk majd lakni ezt az épületet.
Madaras Péter azt mondja, a tervek szerint 2 hónap múlva szeretnék átadni rendeltetésének a házat, hogy a lehető leghamarabb a film szerető szakma közös találkozó helyévé váljon, és méltó emlékhelye legyen a miskolci születésű Oscar-díjas rendezőnek, Pressburger Imrének. Thank you.
Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
7 óra van, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, Deák Dóra vagyok. Hamarosan folytatjuk műsorunkat, most azonban hírek következnek. A bemondó Garami Zsuzsa.
A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket. Üzemanyag támogatást kapnak a dízelesek, folytatódik a csoki gyártás Diósgyőrben. A sok napsütés mellett csak keleten lehetnek záporok. Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Váji Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára. A vele készült interjú második részében azt mondta, hogy olyan hibrid rendszer működött, amelyben időnként tényleges tulajdonosaikat is meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Szerinte ezért is került olyan sokba a végén az a számla, amit a magyar államnak ki kellett fizetnie. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, Hatala József, derül ki a Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-jei hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, amelynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. Magyar cég veszi át a Nestlé diósgyőri üzemét. A korábbi tulajdonos egy svájci központú multinacionális vállalat a nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládé figurákat gyártó 220 embert foglalkoztató egységét. A döntést a kereslet visszaesésével indokolta. Az új tulajdonos a Vimpex vállalat, amely januártól folytatja az édességgyártást és az üzem dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. A védett erdőkben továbbra sem vágnak ki fát a szociális tűzifa programhoz, erősítette meg az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, a szükséges mennyiséget máshonnan rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. A kormány nyáron döntött arról, hogy szeptember közepétől a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják és megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. Már lehet pályázni a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény címekre. A jelentkezési határidő október 30-a. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Rövidített útvonalon jár a Csömöri hév a jövő héten. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadság telep között közlekednek, a kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Nyugaton és a középső területeken sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható. Kedves hallgatóink, híreket 8 órakor hallanak legközelebb itt, a Kossuth Rádióban.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Az Európa-bajnok Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőben. A dobó ese 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését, a trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. 400 méteres sífutásban Molnár Attila döntőbe jutott, Enyingi Patrik viszont búcsúzott, ahogyan 100 gáton Kozák Luca is. A Kalics Krisztián Takács Boglárka Pászmándi Dominik Szentgyörgyi Zita összeállítású 4x100-as váltó pedig 41,21 másodperces országos csúccsal a hetedik lett. Vég Luca és Andrássy Márton is alul maradt a bronzmérkőzésen, így mindketten ötödikként fejezték be a dzsúdósok budapesti Grand Slam versenyét. Az 57 kg-os Vég brazil, még a 60 kilósok között versenyző Andrássy szlovén ellenfelétől kapott ki ipponnal. A hatodik helyen jutott érenfutamba vitorlázó Érdi Mária az Ilka 6-os hajóosztály írországi világbajnokságán. A világ és Európa bajnok versenyző az éremszerzés reményével utazott a Dublin Öbölbe. A két zárófutamnak a dobogóhoz képest 9 pontos hátránnyal vág neki. Köszönöm a figyelmet!
Műsorajánló. A különleges fából készült óriás manó története, ami az erdőben megbújva a természetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet. A dinamikus fiatal lelkipásztor, aki rappel és prédikál. Különböző városrészek, különböző színek és díszítések, az alföldi fazekasság varázslatos gazdagsága. Hódmezővásárhely természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
Élő lovas anatómia óra, jótékonysági kutyaparti és Ekvádor kincsei. Hamarosan ezekkel a témákkal folytatjuk a szombat reggelt. Köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. Tartsanak velünk egészen 8:30-ig.
Tudom, hogy lehetne rosszabb, mert van pénz, van kajám. Így és szintén csak pakolom a pénzem a kaszinó asztalán. Aztán, ha nem jön össze, jöhet a viszki, jöhet a kóla. Ha nem, nem szól, ő meg elfogadja. Maradok magány, magány. Túl sokat ürtem a bárban mostanában.
Hagyományokhoz híven idén is rendhagyó módon zajlott a tanév első anatómia órája az Állatorvostudományi Egyetemen. A hallgatók élő lovakon tanulhatták meg az állattestájait az intézmény aulájában. Az oktatáshoz szükséges négylábúakat ezúttal is a készenléti rendőrség biztosította. Kovács Bernadett is részt vett az előadáson.
A
Azt hiszem nem mindennapi látvány ez, még itt az Állatorvostudományi Egyetemen sem. Két lovat vezetnek be az aulába, és hamarosan kezdődik az élő lovas anatómia óra.
Most a hátulsó végtagon ugyanez, csak éppen ott hogy fogjuk nevezni. Tarzus, metatarzus, az előső ízület, az első ízület, aztán csőcsont, pártacsont, patacsont. Vagy falangis proximalis médiér, distalis vagy primum secundum terc. Tehát egyszerű ez, mintha pofon, jó tanulást, és egész évre jó munkát. Köszönöm a figyelmet!
Amikor arról volt szó, hogy hogyan mozognak a lovak, elhangzott az a kérdés rektor úrtól, hogy ki az, aki tud lovagolni, és az előttem álló hölgy feltette a kezét. Hogy hívnak?
Dalmadi Rékának.
Szóval neked már van kapcsolatod lovakkal. Pontosan mennyire szoros ez a kapcsolat?
Díjugrató sportoló vagyok, közel 10-12 éve lovagolok, ebből minimum 7 éve versenyzek. 1,25-ös magasságon, pontosabban ezt most kezdtem el, szóval 1,20-on versenyzek többnyire. Hát igen, itt a kérdés az, nem tudom, hogy ez most tényleg így rektor úr felinktette föl, mellettem a hölgy az közölte, hogy hát ez biztos, hogy csak ilyen metaforikusan kérdezte a rektor úr, de fölraktam a kezemet, a választ is tudtam rá, hogy hátulról előre fele mennek, ugye így a segítségek, meg hogy az a lényeges ilyenkor, hogy maga alá lépjen a ló, szóval magaménak éreztem ezt a kérdést.
Ezek szerint akkor te már az anatómiával is nagyjából tisztában vagy? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy tisztában kell lenned versenyzőként is?
Hát így kifejezetten a latin kifejezéseket nem, szóval azért logikusan én ezt örömmel hallgattam, megnéztem ugye az előadását a rektor úrnak. Nagy vonalakban így be tudom tájolni így a bizonyos testtájakat, testrészeket így a lovon. Nem mondom azt, hogy precízen, de valószínűleg ott próbálkoznék először, szóval igen.
A lovak biztos, hogy népszerűek, és nagyon-nagyon szeretik őket. Professzor dr. Sótonyi Péter rektor. Nem tudom, hogy mit tapasztal, hogy az anatómia órától mennyire félnek a diákok, vagy azt mennyire várják?
Nézze, az anatómiát azt minden egyetemen mumusnak tartják, és rettenetesen félnek tőle a hallgatók, mert az kétségtelen, hogy a legnehezebb tárgy, humán anatómia is. Az állatanatómia meg még egy kicsit nehezebb, ha mondhatom, hiszen itt a lovat, a szarvasmarhát, a sertést, a kutyát, a madarakat, és hát a hozzá hasonló állatfajokat, és mint például a lyuk vagy a kecske is meg kell tanulni. Tehát egy nagyon nehéz szantárgy, és rettegnek is tőle. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy pont ilyen metódusokkal lehet feldobni az anatómiát, hogy a belépő hallgatóknak először élő állatot mutassunk, és az különösen nagy dolog, hogy az aulánkba egy dobogóra a készenléti rendőrségnek a lovai jönnek be most már évről évre.
Tehát nem ez volt az első alkalom?
Nem, már ő a sokadik ló, amelyik bejön, de már ő is volt benn vagy ötször, a kenderes nevű lót, eszi is a kezemet, de az egyes latin kifejezéseket szerintem már jobban tudja, mint egy-két hallgató. Szóval én fontosnak érezzem azt, hogy a rendő állatorvosok azok élő állattal találkozzanak, hiszen az életben is később élő állatot fognak gyógyítani. És az első bemutatkozás az élő állat legyen. Hogy ez most még ló, és még egy ilyen kissé mondhatom azt, hogy érdekessé tett előadás, hogy a színpadra fölmennek a lovak, és arra krétával rajzolunk, ez még inkább földobja, és talán a hallgatókat is arra készteti, hogy ezt a tantárgyat érdemes tanulni, és kedvet is csinál, ami nagyon fontos, hiszen minden tantárgyat csak akkor lehet tanulni, ha ahhoz valakinek kedve is van. Én azt hiszem, hogy a hosszú évek tapasztalata, mindegy 40 év, most már azt mondatja velem, hogy ez sikeres, a hallgatók is élvezik, és még az 5 év múlva, vagy 10 év múlva már a végzettek is szívesen emlékeznek erre vissza.
Valakinek nem volt elég a lósimogatásból az aulában, teljesen meg tudom érteni, ugye már rektor úrral is itt kint az udvaron beszélgettünk, és hát még mindig körbe rajongják a két pacit.
Molnár Hanga Anna vagyok, most vagyok első éves állatorvostan hallgató, és igen, tényleg nagyon érdekes volt így a kétszer egy óra előadás, és ebből az egyik volt csak lovas, de amint megláttuk, hogy jönnek
jönnek ki a lovak, mi is jöttünk utánuk, hogy megsimogathassuk, mert ez ilyen egyszer az életben van ilyen lehetőség talán, hogy már minden az, hogy lovak között legyünk, csak hogy
hát egyetemi körülmények között.
Igen. Nagyon egyedivé tették ezt az első anatómia órát. Hallottam előtte, meg láttam akár videón is, de itt teljesen más volt, hogy így első sorból nézhettük ezt, és még utólag is nem tudtam, hogy itt maradnak, azt hittem egyből viszik el a lovakat, szóval ebben biztos, hogy életem végig emlékezni fogok erre a napra, és egész tanévben ez fog fejembe járni, hogy ne adjam fel, ha majd az anatómia vizsgák előtt szenvedek.
Hét óra 19 perc van, folytatódik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja, Deák Dóra vagyok. Tudják, van az a pillanat, amikor hazaér az ember a munkából, és egy boldog farokcsóválós kutyus fogadja az ajtóban. Abban a másodpercben a mindennapi stressz elszáll. Aki tart állatot, pontosan tudja, hogy miről beszélek, de a kutyás lét nem csak a játékról, hanem hatalmas felelősségről is szól. Szeptember 12-én különleges kutyás családi nappá válják az állatbarátokat, a helyszín a Rex Kutya Otthon területe lesz. Erről beszélgetünk vendégemmel, Szabó Viktóriával, a Gazdikócs alapítójával, kinológussal. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
És itt van velünk Orion is, akit 7 éve fogadott örökbe, el kell, hogy árulja.
uram úgy jött be a stúdióba, mintha minden nap itt kellene lennie, vagy erre járna, mert tudta, hogy merre van az irány. Hát most hirtelen lefeküdt egy picit pihenni, de mégis megkérhetjük, hogy köszönjön a hallgatóknak.
Orion, gyere ide, gyere, köszön, köszön, hangosabban, köszön, köszön. Ah, szuper.
Ó, köszönjük szépen, nincs oda izgalomba jött, mert hogy ez nem csak köszönt, hanem azért járt a lába is, mintha valami újabb feladatot kellene neki csinálnia. Ismerjük meg egy kicsit az ő történetét, ő egy husky jellegű kutyus, én már képen is láttam, mennyire érdekes, hogy ugye az egyik szeme barna, a másik pedig kék.
Igen, egyébként ezt a jelenséget heterokrómiának hívják, amikor ugye eltérő az egyednek a szeme színe. Hát Orion valóban különleges, és bár nagy média szereplő, mert azért jártunk már pár stúdióban, szerencsére pár televíziós forgatásunk volt már, illetve rádióban is, itt még nem, tehát fogalmam sincs, hogy honnan jött az ötlete, hogy ilyen rutinosan már tudta, hogy hova kell jönni, mintha hazajött volna, tényleg úgy nézett ki. És egyébként visszacsatolva arra, amit mondtál, én olyan boldog kutyatartó vagyok, hogy engem három farokcsóva is vár, amikor hazaérkezem, tehát ez nagyon jó bevezető volt, ez nagyon tetszett. Visszatérve pedig Orionra, aki ugye a mai napnak a hőse, főhőse, főszereplője, ő valóban egy husky fajta jellegű kutyus, ugye nem állíthatom róla, hogy ő egy fajta tiszta kutya, hiszen nem ismerem az ő származását, nincsen származási lapja, nem ismerem a szüleit, őseit, stb. Ő egy utcáról rossz körülmények közül törött lábbal mentett kutya, tehát nagyon szörnyű állapotban találtak rá 7 évvel ezelőtt jó emberek, és értesítették a fajtamentőt, aki kifejezetten az északi kutyák, szánhúzó kutyák mentésével foglalkozik, és aztán onnan átkerült az állatorvoshoz, kirakták ugye az ő gazdikereső posztját, és én nem is tudom, mit láttam meg az ő tekintetében, mert a mai napig nem tudom megfogalmazni, de hogy az én életemet olyan szinten megváltoztatta az, hogy én őt megláttam, és elbőgtem magam, és mondtam a páromnak, hogy nekünk ő lesz a kutyánk, tehát hogy nincs appelláta, őt hazavisszük.
Előtte egyébként volt már kutyája, szóval hogy mondta, hogy 3 kutyus várja azért otthon, Orion hanyadik akkor így a családban?
Úgy volt előtte kutyám, tehát volt neki egy ilyen előfutára, ha úgy tetszik. Én 9 éves korom óta a hatalmas szerelemben vagyok a kék szem iránt, tehát a kék szemű kutyák iránt. Egész pontosan egy kisállatvásáron gyermekként megláttam egy huskyt, kölyköt a vásárban, és hát onnantól kezdve nyilván nyaggattam édesanyámat, a szüleimet, hogy akkor nekem is kell, de hát természetesen tudták, hogy 9 évesen még nem leszek én felelős állattal, nehogy abba a hibába essenek, ahogy a legtöbben szoktak, hogy rámarad a nyakukra aztán a kutya, és akkor csak pár hétig tartott a csoda. Úgyhogy abba maradtunk, hogyha majd elég nagy leszek hozzá, akkor majd bevállalunk egy kutyust, és hát teltek múltak az évek, én egyre türelmetlenebb voltam, anyuék próbálták ezt a nagy kutyaimádatot hörcsöggel, papagájjal, teknőssel.
Szerintem ez minden családban így történik egy ideig.
Igen, valószínű, hogy ez sokan megélik, átélik. Hát nekem sem volt ez ugye megfelelő, mert nyilván az nem kutya, tehát egy ékszerteknős nem lehet sétáltatni, vagy hát na, akkoriban nem lehet furcsa lett volna. Igen, tehát teljesen
nem
más.
Nem lehet hozzábújni.
Nem úgy néz ki, mint egy huskyna külsőre. És hát próbálkoztak, aztán kaptam plüskutyákat, természetesen plüshuskykat, és akkor elkezdtem nyavajogni, hogy akkor szeretnék tanulni egy kicsit a kutyákról, hogy felkészüljek, akkor onnantól kezdve szerencsémre minden kutyás könyvet, magazint megvásároltak, amit fel lehetett lelni. Én olyan kutyaszakértő lettem 10 évesen, hogy azt hittem, hogy mindent is tudok a kutyákról, és aztán 15 évesen fogtam magam és a spórolt pénzemet, és hát anyuék tudta nélkül, bár a kedves hallgatók közül senkit nem buzdítanék erre, hogy így meggondolatlanul szülői beleegyezés nélkül elinduljanak és vásároljanak egy kutyát. Minden esetre én ezt a 90-es évek végén megtettem, és hát így került hozzám Jerry, aki szintén egy husky fajta jellegű kutyus volt, és hát teljesen megváltoztatta az életem. Én vele nőttem fel, ő volt a legjobb barátom, én megtanultam általa, hogy mi a felelős gondoskodás, a felelősség, a bizalom, a szeretet. Tehát én tényleg éjjel-nappal vele voltam, mert anyuéknak ez volt az egy kérése, hogy jó, ide hoztad ezt a kutyát, akkor innentől kezdve te viszed sétálni, te gondozod, te tréningezel vele, te jársz vele kutyaiskolába, mi természetesen az alap szükségleteket biztosítjuk, mint ugye a táplálása, illetve az egészségügyi ellátása, de a tiéd a kutya, te vagy a felelős állattartója.
Jó, hogy behozta ezt a témát, most már így értem, hogy egyébként miért éppen husky jellegű kutyát fogadott örökbe, meg hát erről is beszélünk majd, hogy meglátunk egy fotót, és tényleg szinte ilyen szerelembe tudnak esni az emberek, és valamit egy képen keresztül is látunk, ami ugye nagyon hívogató tud lenni. Ugye ma van a Rex Kutya Otthon alapítvány területén egy egész napos rendezvény, amit kimondottan Orion örökbefogadásának 7. évfordulója kapcsán szervezett ön meg, és ha már felelős állattartás, akkor ugye ennek az egész napnak az a célja, hogy persze akik mondjuk már van kutyájuk, ők is nem tudom, a szakemberektől tanácsokat kérjenek akár táplálkozással kapcsolatban, de hogyha valaki szeretne örökbe fogadni, akkor hogy lépésről lépésre megtudják, hogy mi mindenre kell odafigyelni. Hogyan lehet egyáltalán felkészülni arra, hogy valaki örökbe fogad mondjuk egy állatot?
Az én helyzetem, szeretném ezt hangsúlyozni, speciális volt, mert senkit nem buzdítanék arra, hogy egy fotó alapján felelőtlenül már bejelentkezzen egy alapítványhoz, hogy neki már pedig az az adott kutya kell. Tehát ezt azért előzze meg némi átgondolás, vagy felkészülés. Tehát én azt mondom, hogy azért itt üljön össze a család, üljön össze a kupaktanács, és beszéljék át, hogy belefér-e az életükbe egy kutya, mert tényleg felfordítja, felforgatja a mindennapokat. Természetesen jó értelemben, de azért azt se felejtsük el, hogyha majd jön a eső, jön a hideg, jön a szél, jön a fagy, akkor is le kell vinni a kutyát, akkor is kell vele sétálni, akkor is meg kell oldani az ő helyzetét, amikor én utazok valahova, vagy dolgom van, vagy éppen nincs kedvem, vagy éppen elmegyek moziba.
Meg ugye megint más az, amikor egyedül fogad valaki örökbe egy kutyát, vagy amikor vannak négyen rá, mert lehet, hogy a szülő azt mondja a gyereknek, hogy vállaltad a felelősséget, de hát akkor is azért a szülő is elviszi sétálni azt a kutyust.
Természetesen. Nagyon jót tud tenni egyébként egy gyereknek bizonyos életkor felett, ha tud felelősen gondoskodni egy társállatról, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan készségre, képességre neveli a gyereket, nagyon sok olyan tulajdonságot tud a gyerek elsajátítani ezáltal, ami hozzátesz majd az ő életéhez, tehát gondolok itt arra, hogy ugye gondoskodni valakiről, ugye napi rutint tartani vele, mert azért a kisállat mindig ott van, tehát ha éppen házit kell írni, vagy ha éppen valamilyen plusz elfoglaltsága van a gyereknek, külön óra vagy bármi, akkor előtte, utána ott van a kiskutya, jelentkezik, hogy valami fog foglalkozni kell, úgyhogy ezt is be kell iktatni az életbe. Arról nem is beszélve, hogy azért rengeteg kiadással jár egy kutya. Tehát ebbe se gondolnak bele sokan, ezt nagyon, sajnos nagyon jól látom, hogy itt azért nem csak fix költségekről beszélünk, nem csak táplálás, nem csak a kötelező oltás, vagy féreghajtás, tehát nem csak ezek azok a tervezhető dolgok vannak, hanem ezen felül rengeteg olyan előre nem felkészíthető magunk számára dolgok, például egy nem várt egészségügyi beavatkozás, ha éppen esetleg akár toklász megy a kiskutya lábába, vagy bármi olyan eset történik, amikor ugye egészségügyi ellátásra szorul az állat. Tehát ez mind-mind olyan költség, amivel nagyon sokan nem számolnak. Vagy az ivartalanítás, mert egy felelős állattartó ivartalanít.
De azt hiszem, hogy ezeknek az információknak utána tudunk járni, és fel tudunk készülni, hogy mielőtt befogadunk egy állatot, akkor azért nagyjából, vagy aki még mondjuk sose tartott kutyát, akkor nagyjából ő is felkészüljön. Ugye a mai rendezvény egy jótékonysági kutyaparti, hát nagyon sok minden lesz a programok között, dog dancing, agility, amikor azt hiszem kicsit versenyeznek egymással, de táplálkozási szakemberek, állatvédelmi jogászok, kutyaoktatók is lesznek, úgyhogy nézzük meg egy picit, hogy mi mindennel készülnek, mert hogy ez nem csak egy ilyen családi program a kutyákkal, hanem valami sokkal több ennél.
Igyekeztem úgy összeállítani a programot, hogy mindenki számára egy nagyon hasznos, nagyon edukatív, de mégis egy élményekkel teli, egy nagyon-nagyon jó kis családi program legyen. Várunk ide tényleg mindenkit nagy szeretettel, kicsit nagyot, négylábút, kétlábút, gyereket, családot, olyat is, aki mondjuk most gondolkodna, hogy örökbe fogad, egy szörös családtaggal bővíti a családját, vagy olyat is, aki már gazdi, természetesen hozza magával a kis kedvencét is, mindenkinek tudunk hasznos tanácsokat adni. Annak is, aki örökbefogadás előtt áll, vacilál, vagy esetleg nem tudja, hogy ez milyen következményekkel jár, amiket ugye az elmúlt pár percben ismertettem, vagy aki már állattartó, viszont valamilyen olyan problémával szembesült mostanában, hogy a kutyával kapcsolatban bármilyen felmerült tanáccsal szeretné megkeresni ezeket a szakembereket, akiket ön is említett. Tehát tényleg igyekeztem úgy összerakni a programot, hogy nagyon sok hasznos információ is elhangozzon, akár a kutyák táplálását, egészségügyi vonatkozását illetően, de akár ha mondjuk sokat ugat a szomszéd kutyája a kertben, akkor természetesen az állatvédelmi szakjogásztól is lehet hasznos tippeket.
Ugye felhívták a szervezők a figyelmet arra, hogy a kutyával érkezőknek érvényes oltásokkal kell rendelkezniük, és hogy ha tehetik az oltási könyvet is vigyék magukkal, illetve hogy hát igen, azért vannak olyan kutyusok, akik nagyon jól kijönnek a saját gazdáikkal, de lehet, hogy a többi állattal nem, úgyhogy arra is azért tudatosan oda kell figyelni. És ugye említek itt egy ilyen kis jótékonysági vonalat, kinek gyűjtenek, mi a cél, hogyan lehet ezt csatlakozni?
Hát ugye az ominózus 7 évvel ezelőtti örökbefogadás, ahol azért tudom, hogy úgy hangzott, mintha én hasamra ütöttem volna és hazavittük volna a kutyát, de természetesen azért egy állatvédő szervezet, egy alapítvány nem így ad ki kutyát. Tehát megnézhettem, ugye Oriont, aki akkor még nem Orion nevet viselte, megnézhettem.
Meg lehet kisebb is volt.
Ja, hát egy picivel igen. Legalábbis rosszabbul nézett ki. Testsúlyra. Igen. Úgy mindenféleképpen megnézhettem, barátkozhattam vele, összeismerkedhettünk, és aztán nyilván hazamentem, a párommal is átbeszéltem, átnéztük az örökbefogadási szerződést, megnéztük, hogy akkor a mi következő 10-15 évünkbe belefér-e ez, hogy akkor a nyaralásokat kutyával oldjuk meg, vagy kutya nélkül egyesével megyünk nyaralni, hogy én elmegyek, vagy ő elmegy, és akkor én otthon maradok, a másik otthon marad a kutyával, csináljuk is ezt így egyébként, működik. Szóval tudjuk, hogy ez mennyi lemondással jár, ugye nyilván a másik oldalon nagyon sok boldog, örömteli pillanatot is tud adni, de nyilván a mi életünk is teljesen megváltozott azóta. És hát arra próbáltam utalni ezzel, hogy ez a 7 évvel ezelőtti döntés végül azzal járt, tehát úgy éreztem, hogy nekem egy elképesztő nagy változást és egyben boldogságot adott Orion, és hát ezt valahogy szeretném meghálálni az alapítványnak, és először csak összeültünk 4 évvel ezelőtt a barátokkal kutyázni, egyet jól érezni magunkat, és az egyikükben felmerült, hogy ő hozna valami nyereményt, és akkor tombolázhatnánk, mert az tök jó, és akkor gyűjthetnénk az alapítványnak, és akkor mondtuk, hogy miért ne. Mindenki hozott valamit, kisorsoltuk, jól éreztük magunkat, még jobban, mint azelőtt. Éreztük volna, hogyha nem tombolázunk, és aztán amit összegyűjtöttünk, azt ugye átadtuk Orion fajtamentő alapítványának, és ez annyira megnövekedett így az elmúlt 4 év során, hogy tavaly most már több mint 150-en jöttek el erre a kutyás önfelett bulizásra. Ott már nagyon sok szakmai program volt, ott már kiállítók voltak, ott már mindenféle aktivitás, kutyatorta, kutyagazdi fotózás, minden volt. És most már szerettem volna mára egy sokkal nagyobbat, úgyhogy kerestünk egy nagyobb területet, még több kiállító, még nagyobb tombola, stb. És mivel tavaly Orion egyik lelkes rajongója, mert rengeteg rajongója van, nem győzzük a rajongói leveleket megválaszolni, szóval vicceltem természetesen, egyik lelkes rajongója megalapította, létrehozta az Orion felelős állattartásért oktatási alapítványt, és ez az alapítvány többek között missziójának tekinti azt, hogy olyan oktatási intézményekbe eljuthasson olyan gyerekekhez, ahol nem tudják megfinanszírozni a felelős állattartásról, állatvédelemről való interaktív előadást. Tehát ezt mi egyébként így pro bono végezzük Orionnal, és tényleg nagyon nagy sikere van, nagyon imádják, és ezt az alapítványt szeretnénk támogatni abban, hogy még több eszközt, még több információs kelléket vagy technológiát tudjon ebben vásárolni, hogy még jobb előadásokat, még interaktívabb előadásokat tudjunk tartani gyerekeknek.
Azt hiszem, hogy fogunk mi még erről beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és akkor jó szórakozást kívánunk a mai Orion 7 nevű jótékonysági kutyapartin, ami ugye a Rex Kutya Otthon Alapítvány területén lesz. Várják oda a családokat és a négylábúakat is. Köszönöm szépen. Szabó Viktória, a Gazdikócs alapítója, kinológus volt a vendégem, és itt volt velünk a stúdióban Orion is. Köszönöm. Folytatódik a Szombat reggel a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja. Jó reggelt kívánok, Deák Dóra vagyok. Képzeljék el a csendes óceán hullámait, az Andok hófötte csúcsait és az Amazonas rejtélyes esőerdőit. Mindezt egyetlen Magyarországnál alig háromszor nagyobb országban. Mai úti célunk Ekvádor, az egyenlítő országa, ahol a Galápagos-szigetek különleges állatvilága várja a látogatókat. Ismerjük meg közelebbről ezt a dél-amerikai ékszerdobozt, ebben lesz segítségemre Radics Tamás geológus, túravezető fotográfus. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt a kedves hallgatóknak!
Az egyenlítő országa, nagyon sokan így ismerjük Ekvádort. Ön például tartott az elmúlt időszakban előadást, és annak pedig az volt a címe, hogy Föld közepe, világ teteje. Milyen jelzőket használhatunk még az országra?
Igazából kettő előadás volt. Az egyik, mivel Ekvádor eléggé színes utazási destinációnak számít, ezért elég sokat lehet róla mesélni. Én külön tartottam egyet a Galápagos-szigetekről, illetve Ekvádorról is fogok még tartani. Hát Ekvádor szerintem egy zseniális ország, sokkal, ahogy itt a felkonfba elmondta, hogy háromszor nagyobb körülbelül Magyarország területénél, nagyjából 18 millió ember lakja, de mint természetföldrajzilag egy nagyon színes, mozaikos ország, etnikai szempontból vagy kultúra szempontjából is, és eszméletlenül színes, hiszen az ott lévő emberek azok főleg indiánok leszármazottai, illetve meszti, tehát a spanyol és indián keverék az, ami jellemző szokott itt lenni, legalábbis ami a dél-amerikai kontinensen lévő Ekvádort illeti. A Galápagos-szigetek az teljesen más tészta ebből a szempontból, hiszen az egy, hát főleg így a turizmus számára előkészített, jól előkészített, és az ott lévő biodiverzitás megtartására törekedő terület, sok turistával, míg Ecuador az egy igazi, színes, szagos, nagyon autentikus andoki ország.
Külön fogunk majd egy picit a szigetekről is beszélni, de hogyha már ezt a színeket emelte ki, azért a helyiek ruházatán, hagyományőrző ruháikon is nagyon látszik, hogy valahogy sokkal bátrabban használják a színeket.
Igen, és egyébként ebben van magyar vonatkozás, legalábbis ami Ecuadort illeti, mert volt egy Olga Fish nevezeti hölgy, aki Budapesten született, és a 30-as évek vége felé menekülnie kellett az országból, és akkor ő Ecuadorba, Quitóba talált menedéket magának, hát illetve munkát is, és ő textilekkel foglalkozott, és észrevette, illetve ő felismerte az ott lévő quechua indián kultúrának a szövési technikát, az, hogy milyen képeket használnak, hogy ez mennyire gazdag, nem csak színekben, hanem mintázatban is. És ha jól tudom, akkor ő volt az első, aki megalapította például Quitóban az ilyen népművészeti múzeumnak az elődjét, ami tulajdonképpen az indián kultúrából táplálkozott. Ő annyit csinált még, hogy a magyar hímzés technikát, tehát például a kalocsai hímzés motivumokat is beemelte, szóval eléggé hasonlítanak például Ecuadorban az indiánok által használt ilyen hímzések, és ennek az európai stílus, hogy hogyan kell ezt rendesen, helyesen meghímezni. Ez ott találkozott, ez a kettő, és akkor ez itt így keveredett, úgyhogy Olga Fish nevét, azt Ecuadorban például ismerik.
Na, ezt örömmel halljuk, mert szerintem mindig örül az ember, amikor valami kis magyar vonatkozás van, vagy mégis van valami kapcsolat egy teljesen más, teljesen távoli kultúrához. Az öltözékek szempontjából kíváncsi lennék arra, hogy ugye ott is azért vannak nagyobb városok, kicsit ilyen metropolisz jellegű helyek, irodában is dolgoznak az emberek. Mennyire jellemző az, hogy a mindennapokban mondjuk ezeket a színes ruhákat, a hagyományos ruhákat is hordják, vagy ott is azért kicsit inkább azokra jellemző, akik akár mondjuk mezőgazdasággal foglalkoznak, vagy kisebb területen élnek?
Az indiánokra, nevezzük most őket kecsuáknak, de ez is többfajta lehet, mert a magas andoki kultúra, meg például az Amazonas esőerdőben élő indián törzsek, azok mások. A quechua nyelven kommunikálnak egymással, és akkor, ha nem bántak meg senkit, nevezzük quechua indiánoknak ezt a vonalat. Ők, akik például az utcán vannak, vagy a szociális életet esténként, főleg a tereken, utcákon végzik, ők ragaszkodnak az autentikus vonalakhoz. Azért ez néha keveredik ezzel a nyugati vonallal is, de inkább még tartják magukat, tehát rengeteg olyan indiánnal lehet találkozni, vagy quechuával lehet találkozni, akik szép ruhában vannak. Vagy például a poncsó az ott nagyon elterjedt, a alpaka anyagból készült különböző motivumokat, vagy isteneket ábrázoló poncsóknak a jelenléte, vagy akár a kemény kalapos viselet, ugye a quechua indiánokra, a magas andok vidékén, mint Peru, mint Bolíviában és Ecuadorban, azok is jellemzőek. És aztán aki a munkavilágában, mármint úgy értve, hogy modernebb munkát űz, azok pedig abszolút nyugati viseletet hordanak.
Milyen ott az időjárás? Hogyan bírja ki egy európai személy? Hiszen Andok hófötte csúcsait emlegettem, és az Amazonas esőerdőit. Az esőerdőben azért nagyon magas a páratartalom.
Hát picit becsapós ez a dolog, mert tehát, hogy Ecuador az nagyon sokszínű vidék. A legmagasabb pontja az 6200 méter. Még a legalacsonyabb az tulajdonképpen a tenger szintje, vagy az óceán szintje, a Galapagosnál, vagy éppen a nyugati partvidékének az országnál, és hát mindenhol más. Ha a fővárosba érkezünk, először Quitóban. Quito az majdnem 3000 méter magasságban van. Vannak olyan kilátó pontjai a városnak, ami 3000 méter fölé emelkedik, és ott egyrészt a magasság is bejátszik egy picit, tehát, hogy egyből repülővel, amikor megérkezünk, akkor Quitóba a transfer során, amikor beérünk, akkor ott ilyen klasszikus, megszokott mozdulatokat annyira nem kell tenni, mert például lehajolunk gyorsan a bőröndért, meg ilyesmi, mert meg is szédülhetünk egyből, amíg az első két nap nem akklimatizálódtunk ahhoz a magassághoz, és egy nagyon kellemes, ilyen hűvös klíma, ami például Quito környékén van, ez azért jó, mert nappal ilyen 25 fok körül, este olyan 20-17, legalábbis nyári időszakban tud lenni. Ja, de hogyha süt a nap, akkor meg éget is, ugye melegebbnek érezzük a nap, ha elbújik, akkor meg fázunk egy picit, tehát egy vékonyabb pulcs is simán lehet nálunk. Az amazonasi trópusi esőerdővidékén ott páradús, tehát eléggé páras egész évben az időjárás, és nagy melegek tudnak lenni, de nem annyira durván, mint ahogy mondjuk a sivatagokat kell elképzelni, hanem ilyen teljesen elviselhető, sőt, ha esik az eső, akkor még akár hűvös is lehet ez a dolog. A Galápagos szigeteken keresztül megy az Egyenlítő a szigeten, ott simán előfordulnak olyan dolgok, hogy zenitben van a nap felettünk, ami azt jelenti, hogy nincs árnyékunk, és az a nap, hogyha telibe talál minket, az elég melegnek érezzük. Itt igazából, ami hűvös, az majd az óceánvize, vagy a tengervize lesz a szigeten körül.
Az elmúlt időszakban azért már többször járt Ecuadorban, és ha jól tudom, akkor volt ideje azért több hetet is ott tölteni. Mennyi idő alatt lehet egyébként bejárni úgy az országot, hogy hát persze mindenki szeretne akár egy fél évet is eltölteni, hogy megismerje a helyi kultúrát, meg a természeti adottságokat, de hogy mondjuk azért úgy mindenbe egy kicsit belekóstoljon.
Hát, hogyha az ember időmilliómos, és anyagilag is megteheti ezt a dolgot, akkor célszerű minél tovább kint maradni. Na most Ecuador annyira sokszínű ország, hogyha például a nagy tájait figyeljük, csak 4 nagy tája van, de mindegyik bejárására egy 8-10 nap az nagyon jó lenne, hogyha lehetne, mert annyi érdekességet lehet találni. Az egyik talán a legismertebb mindenféleképpen a Galápagos-szigetek. Ez 1000 kilométerre van Ecuador partjaitól, tehát hogy ide át kell repülni. Aztán, hogyha nyugatról kelet irányba megyünk, tehát a Csendes óceán vidékétől megyünk a szárazföld középső része irányába, akkor először van egy Costa nevezetű rész, aminek a központja a Guayaquil város. Ez a világ egyik legrosszabb közbiztonsággal rendelkező városa. Ilyen top 3-ban van, tehát ilyen Pápua-Új-Guineai, Port Moresby-vel egy fej-fej mellett vannak.
De akkor ezt nem lenne célszerű elkerülni?
De oda is sokan járnak, mert például a Kakaó Múzeum van, kiváló gasztró hely, és igazából a gazdasági központ, a gazdasági motor, és egyébként a legnagyobb városa is Ecuadornak, az ezen a helyen található, de ezek a bandáknak a dolgai. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk Mexikó városban, ott a külső város részében elintézik a dolgaikat egymással, de van turizmus Guayaquilban. De mégis ugye nem ez a főváros, hanem Quito a főváros, ami már az andoki részhez tartozik. Ugye ez már 2500 méter magasságban, vagy a fölötti terület. Főleg, hát itt, ami zseniális, ez mindenféleképpen az andoknak a óriás vulkánai, 5000 méter, sőt a Chimborazo 6263 méter magasságával a föld legnagyobb vulkánjának számít, és az ecuadoriak például úgy tartják, hogy ez a világ legmagasabb hegye, mert hogyha a föld középpontjából indítunk egy vonalat, akkor a legtávolabbi pont a földön az a Chimborazónak a kráter pereme lesz, tehát itt a legnagyobb a sugárnak, tehát a távolság, nem pedig az Everestnél, ami egy északibb szélességen helyezkedik el. Ezt azért ki szokták használni a PR események során az országgal, sőt azt is szokták mondani, hogy végül is a naphoz legközelebb lévő ország is az övék. Ugye az Egyenlítőnél ezek a klasszikus ilyen dolgok így működnek ennél az országnál is, és aztán az Amazonas vidéke az egy megint teljesen eltérő terület lesz, áthatolhatatlan trópusi esőerdővel, annak minden biodiverzitásával, tehát az édesvízi delfineken át, az óriás kukacokon keresztül, az anakondákig, kajmán, amerikai krokodil, tehát hogy minden az ég ott a világon van, törzsek, rengeteg banán, rengeteg kakaó, szóval egy eszméletlenül változatos hely, hát épp ezért én voltam 3 hetet kint, kevésnek éreztem.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, mert azt hiszem még van mit szóba ejtenünk, és van még mit felfedeznünk Ecuador környékén. Yeah. Folytatjuk Ecuador és a Galápagos szigetek felfedezését. Vendégem Radics Tamás geológus, túravezető, fotográfus. Emeljük ki most konkrétan a Galápagos szigeteket, mert mindenről most még sincs lehetőségünk beszélni. Ugye ez egy olyan helyszín, amiről szerintem a legtöbb embernek az óriás teknősök jutnak az eszünkbe.
Így van.
És érdekes, hogy mondta, hogy nagyon sok turista van ott, vagy nagyon sok ember, miközben én ezt mégis úgy képzelem, ezt a helyszínt, mint hogyha egy ilyen kis zárt rendszer lenne, ahol a természet burjánzhat, és az állatok pedig az iguánák ott vannak mondjuk mellettünk. Szóval itt hogyan fér meg egy kicsit egymás mellett az ember és az állat?
Hát, hogyha a természetesség állapotát veszük alapul, akkor ez volt 1535-ig, amíg fel nem fedezték. Aztán egy spanyol püspök, aki Perúból Panamába tartott hajóval, ez belekeveredett a Humboldt hidegáramlásnak a valamilyen áramlási rendszerébe, plusz vihart is kaptak, és felfedezték véletlenül a Galápagos-szigetet. Ott szerettek volna vizet szerezni, édesvizet is feltölteni a készleteket, de azt nem találták, ellenben elég nagy teknősöket, ilyen óriás teknősöket találtak, és amiket először találtak, az egy olyan teknős volt, aminek nyereg alakú páncélja van, és a nyeregnek a régi spanyol neve az az, hogy Galápagó. És a Galápagos szigetek, meg a teknősök is tulajdonképpen innen kapták a nevüket, tehát a Galápagos szigetek az a nyereg páncélos teknősről kapta az elnevezést. És innentől kezdve, hogy ezt a szigetet felfedezték, felkerült a térképre, hát hogyha édesvizet korlátozottan is találtak, de az itt lévő bálnavadászhajók a történelem során azok itt megálltak, meg a különböző felfedezők is, és igazából hát élelmiszerrel tudták feltölteni a hajókat, méghozzá úgy, hogy azt gondolják, hogy olyan 230-250 ezer elefánt teknős, tehát óriás, galápagoszi óriás teknős élhetett ezen a szigeten, csak hát a számuk az most elég életcsökkent, olyan 13-14 ezerre, így az utóbbi, mondjuk bő 500 év alatt, és ennek egyik oka az, hogy a hajók itt töltekeztek ezekkel a teknősökkel, hiszen a hosszú időszakon, vagy például a egyenlítői ellenáramlás vidékén, ahol szél cset tud lenni, és nem megy a hajó, hosszú időre kell élelmiszerrel bedepózni, a teknősök kiválóak voltak ezeknek, mert ugye nagyon tágtűrésű fajokról van szó, és jól bírták a hosszú időt, úgyhogy hosszú időn keresztül élelmel tudták pótolni így egymást. Aztán további gondot jelentett azt, ez már később, hogy a szigetet elkezdték betelepíteni, vagy hát voltak mindenféle szerencsét próbáló népek, például norvég tengerészek is, akik megpróbáltak a Galápagos szigeten megtelepedni, és ők hozták magukkal az állatokat, például kecskéket, kutyákat, a hajósokkal automatikusan jöttek sajnos a patkányok, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a teknősöknek a létszám lecsökkenjen. Például úgy, hogy a kecskék lelegelték a bokrokat, és a teknősöknek nem volt mit enniük, a patkányok a teknős fészkeket dézsmálták meg, a kutyák azok meg tudták támadni azokat a teknősöket, amiknek a páncélja módosult az evolúció kapcsán a helyi szigeti jellegzetességekhez, például a nyerekpáncélos teknősök, azok sokkal hosszabbra ki tudják a nyakukat nyújtani, tehát hosszabb is a nyakuk, hogy például a kandelláber kaktuszok gyümölcseit is el tudják érni, tehát hogy egész magasra ki tudják nyújtani a nyakukat, és a páncéljuk ott elől nem védi őket a fejrésznél.
És mi a helyzet ma, hogyha valaki turistaként ellátogat a Galápagos-szigetekre, akkor mennyire közel tud kerülni mondjuk egy-egy teknőshöz? Mert ugye ilyenkor mindenkiben egy kicsit benne van az, hogy fú, végre élőben látom, és nem egy állatkertben. Ott van egy karnyújtásnyira, de azért közben meg vigyáznunk is kellene az állatokra.
Picit ilyen Jurassic Park feeling, ami uralkodik a szigeten, mert ha onnantól nézzük, hogy mik történtek a szigettel, egészen az ország, tehát Ecuadornak az első nemzeti parkja volt. Plusz az UNESCO világörökséget is 78-ba kapta meg, amikor elsőként kiosztották ezt 12 világi helyszínen, akkor a Galápagos-szigetek egyből benne volt ebben a helyszínben. Itt az ember az sajnos eléggé betette a lábát erre a területre, mert amiről az előbb meséltem, hogy miken kellett szegény teknősöknek például keresztül menniük, itt a hidegháború során még katonaság is működött, mert a Batra-sziget például az az ellenlábosa volt a Kubának, hogyha ezt így lehet mondani, és ezért katonai központok működtek ezen a területen. Szegénysziget mindent megsínylett, meg az állatok is, és aztán elkezdődött az, hogy ha jól emlékszem, a 60-as években nemzeti park lett már, és akkor elkezdték védeni ezeket a szigeteket, méghozzá úgy, hogy Ecuadornak sok hitele volt a világban, és az országok elengedték ezeknek a hiteleknek a jelentős részét. Amerika, ha jól emlékszem, akkor 1,6 milliárd dollárt cserébe bele kellett ezt a pénzt, tehát nem nekik adták vissza, hanem a Galapagos szigetekbe fektették be, és akkor ott egy olyan élő rezervátum található a mai napig, ami tényleg állatközeli, és állatközpontú abszolút, mert például a teknősökre nagyon figyelnek, mesterségesen keltetik ki, vagy hát segítik, védik a tojásokat, mert hogy például a patkányok, azok nagyon elszaporodtak, a fekete patkányok, nagyon elszaporodtak a szigeten, és eddig egy szigetet sikerült a 16-ból mentesíteni, úgy nagyjából teljesen, de a többi helyen még előfordulnak, és amíg a teknősök így vigyázni tudnak, vagy meg tudják védeni magukat mondjuk a patkányokkal szemben, az a 6-7 év, tehát hogy kb. 7 éves korukra tudnak ellenállni ezeknek, úgyhogy vannak olyan fajok, amelyeket 7 évesig tartanak, elkerített helyen, vannak, amiket meg addig, amíg mondjuk ivaréret nem lett, ez a 16-17 év, és utána engedik vissza az eredeti környezetbe ezeket a teknősöket, és visszatérve az első kérdésre, ez ügyben, hogy milyen, valahogy ez alatt az 500 év alatt ennyi minden ellenére is, vagy se, az állatok nem tanulták meg, hogy félni kell az embertől. Tehát, hogy nem félnek tőlünk az oroszlánfókák, a medvefókák, az elefánteknősök,
a tengeri leguánok. Lehet, mert hogy igazából nem bántották ott őket, miközben, ahogy most így a történelmen végigmentünk, mégiscsak.
De bántották őket, de valahogy ennyi idő lehet, hogy nem volt elég ennek. Meg az, hogy nagyon izolált helyszínen volt, hogy az evolúció szempontjából, vagy a darwini fajelmélet kapcsán, vagy az adaptív radiáció kapcsán, ez egy zseniális helyszín volt, és nagyon érdekes, hogy hogyan fejlődtek minden egyes szigeten valamiért, tehát hogy hasonló állatok vannak, de különbözőképpen alkalmazkodtak a helyi szigetnek a jellegzetességükhöz, és igen, hát tényleg az a tapasztalat, hogy egyszerűen nem félnek az embertől, lehet, hogy ennyi idő még nem volt nekik, elég meg ez az izoláltság, meg a 60-as évektől való beavatkozások, lehet, hogy ezek segítették, de például az oroszlánfókák, azok úgy vannak a településeknek az utcáin, a vízközeli utcáin, mintha a kutyák vagy macskák lennének itt nálunk. Tehát teljesen hétköznapi az, hogy az oroszlánfókák mellett elsétálunk, és ők ott fekszenek, elfoglalják a padot helyettünk a játszótéren, akkor a tengeri leguánok, amelyek szintén őshonosak, vagy a szárazföldi leguánok, ők se félnek az embertől, nagyon közel engedik őket, tök jól lehet fotózni például ezeket az állatokat, a kéklábú szula, nagyon érdekes mókás kismadár a Galapagoson, vagy a galapagoszi pingvin, a cápák se félnek például, tehát, hogy voltam cápafészekben a víz alatt, és nagyon közel lehetett menni hozzájuk, és nem zavartam őket.
Azt hiszem, hogy ez nekünk furcsa egy első hallásra, hogy mondjuk ott van egy oroszlánfóka mellettünk, és nem egy kiskutya, amihez mi itt Európába, vagy akár Magyarországon hozzá vagyunk szokva. De hát ezért jó ilyenekről beszélgetni, mert ilyen kis különleges információkat is hallunk. Mikor tervez újra kimenni Ecuadorba?
Most fogok menni szilveszterkor a Magas-Andoki részre, Cotopaxi és Chimborazóra mászni egy csoporttal. Utána szeretnék kimaradni még, és eljutni a helyekre, ahol még nem volt, és majd a Galapagosra is vissza fogok jutni, ha minden igaz, márciusban.
Nagyon szépen köszönöm. Radics Tamás geológus, túravezető, fotográfus volt itt a vendégem a Szombat reggelben, akivel Ecuadorról is a Galapagos szigetekről beszélgettünk. Köszönöm szépen, és jó utat kívánok.
Ó, nézd le ránk, te fényességes ég, neves ránk, hajulj ránk, borulj még ránk. Te félő arcú, áraszt ránk a fény, sötét éj, ne jöjj még, ne támadj még. Egy szárny, egy nagy sötét bőszárny,
Reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
Jó reggelt kívánok a most csatlakozó hallgatóknak is. 8 óra van, ez itt a Szombat reggel, Deák Dóra vagyok. Ma van az első segélynyújtás világnapja, így hamarosan Bognár Béres Gyulával. Egy olyan 15 éves önkéntessel beszélgetünk, akinek már két ember is köszönheti az életét. Előtte azonban a hírek következnek. A bemondó Garami Zsuzsa.
A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket. A 2001-es merényletek áldozataira emlékezett a világ. Kisiklott egy vonat Észak-Franciaországban, 44-en megsérültek. A sok napsütés mellett csak keleten lehetnek záporok. Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy Osama bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnök Bill Clinton és George W. Bush megkapták. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna lég- és rakétavédelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhatnak, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Az Unió ezzel az idei ukrán védelmi kiadásokra szánt több mint 28 milliárd eurót teljes egészében Kijev rendelkezésére bocsátotta. Kisiklott este egy vonat Észak-Franciaországban, 44-en megsérültek. Egy fiatal nőt kritikus állapotban vittek kórházba. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek nekiütközött, majd egy vagon felborult, négy másik pedig lecsúszott a sínekről. A vonaton csaknem 190-en utaztak. Itthon újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. A Fidesz párt alapítványa ma tartja a köcsei találkozót. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatják meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Idén a budaörsi Latinovic Színház Cyrano de Bergerac című produkciója nyerte a Szemle Plusz legjobb előadásának járó díját. a Városmajori Szabadtéri Színpad hagyományos programsorozatán 12 hazai és határon túli előadást láthattak a nézők. A kamara programok közül a Vígszínház Sommerreise dalciklus Radnai Csillával című előadását választotta a legjobbnak a zsűri. Az időjárásról: nyugaton és a középső területen sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel 9 órakor jelentkezünk, most 8 óra múlt 4 perccel.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Elsőként a Sopron jutott tovább a legjobb 32 közé a labdarúgó magyar kupában. A harmadosztályú soproniak hazai pályán győzték le 6-3-ra a szintén NB3-as Szegedi VS-ét. A harmadik mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A házgazda bakonyiak 20 gólos különbséggel 47-27-re győzték le a Dabast. Az Eto és a Ferencváros győri mérkőzése a csarnok beázása miatt 26 perc után a hazaiak 17-12-es vezetésénél félbeszakadt. A második csoportmérkőzését is elveszítette a magyar női válogatott a 3-3 elleni kosárlabda Európa bajnokságon Antwerpenben. A Böröndi Vivien, Pap Klaudia, Szabó Fanni és Tóth Frank összeállítású együttest a szlovénok 2 ponttal, majd a spanyolok 19-14-re győzték le. Ezzel a mieink befejezték szereplésüket a belgiumi viadalon. Köszönöm a figyelmet!
Műsorajánló.
Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
Korrupcióról lesz szó, kicsiben, de nagy rendszerek árnyékában. A Tisza nagyfalui játszótér megépítésétől jutunk el az EU-s támogatások szétlopásáig. Helyszíni riporttal, s többek között az Integrációs Hatóság elnökével jelentkezünk.
Nyílt titok. Ma délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig, minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
Műsorajánlót hallottak.
Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
8 óra 6 perc van, jó reggelt kívánok, Deák Dóra vagyok. Egy apró mozdulat, egy időben megkezdett mellkaskompresszió, vagy egy jól felhelyezett kötés sorsokat dönthet el, amíg a mentők megérkeznek. Ma van az első segélynyújtás napja, amit 2000-ben 16 európai Vöröskereszt szervezet indított el. Ezzel a témával folytatjuk műsorunkat. Vendégem a stúdióban Bognár Béres Gyula, a Közgazdasági Politechnikum diákja, a Safe City önkéntese, és telefonvonalban pedig kapcsoljuk Mosonyi Esztert, a Safe City kommunikációs vezetőjét. Jó reggelt kívánok.
Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket!
Itt van velünk Eszter is. Jó reggelt kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat!
Kedves Eszter, kezdésként megkérném, hogy ismertessük a Safe City applikációt a hallgatókkal, hogy mi is ez pontosan, mert ugye ennek köszönhető, hogy Gyula tudott másoknak segíteni.
Így van. A Safe City egy körülbelül 65 ezer önkéntesből álló közösség, akik készek megmenteni mások életét. Ugye itt a hirtelen szívmegállásról beszélünk, az alkalmazás erre jött létre. Úgy működik, hogy amikor az országos mentőszolgálathoz beérkezik a riasztás, hogy valakit a közterületen eszméletnél nem találnak eszméleténél, akkor ugye mentés irányító, a mentőegység irányító hívása mellett azonnal riasztja a Safe City alkalmazás önkénteseit is. Ilyenkor az úgy működik, hogy a helyszín megadásával egy 500 méteres körül sugárban az alkalmazás riasztás küld az önkéntesének, hogyha ugye van a helyszínen önkéntes, és az önkéntesek kapnak is a telefonjukon egy éles sípoló hangot, vagy egy eszközhangot, attól függ, milyen beállítás van a telefonjukon, és akkor azonnal látják, hogy hova kell menni segítséget nyújtani. Ugye ez történt Gyulával is, úgyhogy akár ő konkrétan is tudja mesélni, hogy hogyan volt az ő riasztás, és hogyan tudott a helyszínre sietni.
Akkor szerintem meg is kérdezem tőle, ugye egy 16 éves hősül itt velem szemben. Nagyon sokszor használjuk ezt a kifejezést, mert tényleg nagyon bátrak azok az emberek, akik úgymond egy idegenhez oda mennek és segítenek, mivel 16 éves, ezért most így tegeződnénk, és megkérnélek, hogy mondd el, hogy mi volt ez a két eset, vagy nálad hogyan jelentkezett ez az applikáció?
Hát én mind a két esetben az iskolában töltöttem az időmet, éppen egyszer órán voltam, egyszer pedig egy ilyen rendezvényen, és akkor egy ilyen, nekem mindig általában rezgőre van állítva a telefonom, és egy ilyen híváshoz tudom hasonlítani, mint hogyha valaki telefonálna, megnézem a telefont, és akkor látszik, hogy segítséget kértek a közelben, és akkor be tudom nyomni, hogy én indulok, és akkor el is indulok.
És mit mondtál ilyenkor a tanárnőnek, hogy valaki bajban van, én megyek?
Hát úgy van, arra gondoltam, hogy ha elkezdek magyarázni, akkor az is időveszteség is, ugye itt minden másodperc számít egy ilyen helyzetben, hogyha nincsen keringés. Ezért csak kisétáltam csöndben, ezt akkor szoktuk, hogy a mosdóra megyünk, ne zavarjuk meg az órát, csak kisétáltam, és akkor utána pedig futottam a helyszínre, miután elhagytam az iskolát.
Eszter, milyen képzésen, tanfolyamon kell ott lenniük, elvégezniük az önkénteseknek, hogy tényleg valaki mondjuk így a SafeCity applikáción keresztül segíthessen?
Kötelező képzést vagy tanfolyamot azt nem írunk elő, általában ajánlani szoktuk, hogy vegyenek részt valamilyen első segély tanfolyamon. De egyébként a leggyakoribb, amivel találkoznak az emberek, ugye az a jogosítvány megszerzése során a kötelező első segély tanfolyam. Itt igazából mindenki megtanulja az újraélesztés lépéseit. Viszont vannak, akik ugye ennél sokkal lelkesebbek is szeretnének több tapasztalatot szerezni. Nagyon sok akár ingyenesen elérhető elsősegély tanfolyam is van. Az egyik legismertebb talán az Országos Mentőszolgálatnak a hősképző programja. Ez minden hónap első hétfőjén a megyeszékhelyi mentőállomásokon érhető el bárki számára, aki igazából szeretné ezeket a lépéseket elsajátítani. De nagyon sok szervezet egyébként tart akár ingyenes, akár fizetős első segély tanfolyamokat, amiknek a keretében tényleg könnyedén el tudják sajátítani ezt az első segély újítási készséget, illetve az újraélesztés készségét.
Gyulának egyszer csak jelzett a telefon, kiment az óráról és segített. De miért volt egy 15-16, mert most már ugye 16 éves, de ez korábban történt, miért volt az egy 15 évesben az, hogy ő szeretné mondjuk az újraélesztésnek a folyamatát megtanulni, és bátorkodni, hogy ha baj van, akkor tényleg segítsen?
Nekem a testvérem orvos, és akkor beleláttam ennek az egészségügynek a világába, és így ilyen fiatalon ezt láttam a legjobb módszerének, hogy ebbe aktívan részt is vegyek, és akkor ebből tettem vizsgát, a SafeCity-hez pedig jelentkeztem önkéntesnek, és eltelt nagyjából két év, mire ugye ez bekövetkezett, és akkor egyszer csak így híres lettem ettől.
Megnézhetjük azért így röviden, ugye most hozott egy bábút, hogy itt én is tudjam gyakorolni, mert ugye mi itt a Kossuth Rádióban elég sokszor foglalkozunk az újraélesztés témakörével, de ez az a téma, amit talán nem lehet elégszer megemlíteni, mindig fel kell frissíteni egy kicsit a tudásunkat, mert én is megtanultam már szakemberektől, hogy hogyan kell az újraélesztést végezni, de még nem volt alkalmam, hogy én mondjuk ezt élesben használjam, és azért nekem is sem árt, hogyha egy kicsit visszaemlékszem arra, hogy mit kell csinálni. Ugye itt van most előttünk egy baba, én közben fel is állok, és a mikrofont egy kicsit közelebb hozom. Ugye most ezzel próbáljuk megimitálni azt, hogy mondjuk valaki rosszul van. Megkérnélek, Gyula, hogy segíts nekem, hogy mi mindent kell ilyenkor csinálni.
Hát a legfontosabb, hogy bármi is történik, mindig meg kell állni, és át kell gondolni. Mindig az első az, hogy megnézzük a helyszín biztonságát, mert azzal nem tudunk segíteni, hogyha átszaladunk az úton, és mi is bajba kerülünk. Úgyhogy nem kapkodjuk el, megállunk, biztonságos a helyszín, oda tudok menni, és akkor odalépek, megszólítom a beteget, legugolok mellé, megrázom
hogy
a vállát,
hogy reagál-e valamit.
Megszólítom, jól van-e, és hogyha nem reagál, akkor a környezetemtől kérek segítséget, esetleg ugye járókelők, vagy munkahelyen a munkatársak, hogy legyenek ott nekem segítőim.
És ilyenkor már jó, hogyha hívjuk a mentőket is, ugye?
Igen, ilyenkor, hogyha van segítő, akkor instruáljuk, hogy tárcsázza a 112-t, vagy pedig mi kihangosítjuk és letesszük, és megkezdjük a légzésvizsgálatot. A fejünket a beteg fejéhez igazítjuk, úgy, hogy a mellkasa felé nézzünk, és óvatosan hátrahajtjuk a fejét, ide rakjuk a fejünket, és három dolgot figyelünk, látom, hallom és érzem. Ugye látom, hogy emelkedik a mellkasa, érzem, ahogy rám fújja a levegőt, és hallom, ahogy szuszog.
Hú, de jó ez a hármas, én ezt még egyébként nem hallottam, de ez így könnyen megígézhető. Látom, hallom, érzem.
Így van. És 10 másodpercig vizsgáljuk, hogyha ez idő alatt 2 normális levegőt vesz a beteg, akkor csak ugye elájult, és akkor stabil oldalfekvést fogunk alkalmazni általában. Viszont, hogyha ez nem történt meg, ugye akkor van keringés, leállás, ilyenkor ezt természetesen megmondjuk a mentőszolgálatnak, hogy egy megkezdett újraélesztéshez kérünk mentőt, és hogyha esetleg meg nem tettük, ebben a pillanatban felhívjuk a mentőszolgálatot, és hogyha vannak segítőink, akkor kiosztjuk ezeket a feladatokat, egy emberre rámutatunk, hogy ő hívja a mentőt, és hogyha vannak még sokan, akkor megkérhetjük őket, hogy keressenek közterületen félautomata defibrillátort, és hozzák ide nekünk, ugye ez is nagyon fontos.
De ugye ebbe már itt a mentő, vagy akivel beszélek telefonon, ő segít, hogy ezt mikor kell használnom, vagy hogy honnan döntöm el, hogy először mellkas kompressziót alkalmazok, vagy defibrillátort?
Úgy van, hogy amíg nincsen defibrillátor, addig folyamatosan mellkas kompressziót alkalmazok, viszont ha megérkezik, akkor bekapcsolom, és ez egyébként egy olyan eszköz, hogy nagyon hangosan, egyértelműen mondani fogja, hogy mit kell csinálni, nagy ábrákkal, piros nyilakkal rá van rajzolva, úgyhogy egy nagyon egyszerű készülék bárki tudja használni, és akkor fölhelyezem ezt az eszközt, és utána ő mondani fogja, hogy mikor ne érjek a beteghez, mikor folytassam az újraélesztést.
Ezt most csak azért nem kapcsoljuk be, mert akkor lehet, hogy nagyon hosszú idő eltelne, míg ugye mondja az instrukciókat, meg akkor nem tudunk most beszélgetni, úgyhogy azért térjünk rá mondjuk a mellkas kompresszióra, hogy pontosan hogyan kell nyomni, hol, és hát mennyit kell számolnunk.
Igen, tehát ugye letérdelünk a beteg mellé, ez fontos, hogy ne csak guggoljunk, vagy valamilyen ilyen testhelyzetet próbáljunk fölvenni, letérdeljünk, és helyezkedjünk el úgy, hogy a vállunk a beteg fölött legyen teljesen középen. Ne távolról próbáljuk meg, mert így lesz a legegyszerűbb. Ugye ez egy nagyon fárasztó dolog, ezért cserélgetni is lehet 2 percenként, hogyha van más, aki tud ilyet csinálni, vagy ugye látta az elmúlt 2 percben, és akkor ő átveszi. Ezért nagyon fontos, hogy a legkevésbé legyen fárasztó, ezért pontosan fölé helyezkedünk, összekúcsoljuk a kezünket, teljesen mindegy, egyiket a másikra helyezzük, és a tenyértőt, ugye itt a tenyerünk alját, van egy ilyen keményebb rész, azt helyezzük a mellkas közepére, pontosan a közepére, ez a szegcsont alsó harmada, ez nagyjából a 2 mellbimbó között van, és utána ezt így ráhelyezzük, és csak ez ér a mellkashoz, általában ezt szoktuk javasolni, és akkor ezzel fogunk lenyomásokat végezni.
Hány lenyomást kell végezni?
30 lenyomást végzünk, és utána 2 darab befújást.
És ez milyen viszont gyorsan? Azt meg tudjuk mutatni?
A sténalájúnak a ritmusát szoktuk javasolni, ugye 100-120 percenként, úgyhogy ez egy elég gyors ritmus. A sténalájút, hogyha meghallgatja valaki, akkor annak a ritmusára tökéletes. És ráengedjük a testsúlyunkat, és ezt visszahúzzuk. Fontos, hogy teljesen fölengedjük a beteg mellkasát, mert hogyha nem, akkor ugye nem tud teljesen megtenni újra a szívvérrel, és hogy elég mélyre nyomjuk le. Ez érezhető lesz, de jó mélyre erősen kell lenyomni.
Most látom Gyulán egyébként, ahogy a testsúlyát ráhelyezi, mert azt elárulom a hallgatóknak, hogy az én bal kezem el van törve, és már korábban, amikor járt itt egy mentő, akkor mondtam neki, hogy hát én most nem nagyon tudom bemutatni az újraélesztést, de mondta, hogy attól, mert el van törve a kezem, nem is azon van a hangsúly, hanem az, hogy a saját testünkkel próbáljunk meg erőt kifejteni, vagy csípőből.
Így van, ugye izomból ezt nagyon-nagyon nehéz lenne végrehajtani. És ugye ebből végzünk 30-at, és utána 2 befúvást. Viszont ugye előfordulhat, hogy közterületen történik egy újraélesztés például, és nem érezzük magunkat komfortosnak, hogy a beteget szájon át lélegeztessük, ez se probléma, akkor se kell megijedni, ugyanúgy oda kell menni segíteni, és akkor ki lehet hagyni ezt a lépést, és elegendő az, hogyha csak mellkas kompressziót végzünk, addig, amíg meg nem érkezik a defibrillátor vagy a mentő, és fontos, hogy cserék között se teljen el sok idő, tehát velem szembe letér térdel a következő ember. Visszaszámolok, hogy 3-2-1, és akkor átveszi a mellkas kompressziót. Ugye ilyenkor mi vagyunk a beteg szíve, tehát nem szabad, minél jobban szeretnénk elkerülni, hogy kimaradjon szívritmus, és akkor ritmusra ezt folytatjuk, amíg át nem veszik tőlünk.
Ugye itt, amikor a stúdióban közben nyugodtan helyet foglalhatunk, amikor a stúdióban beszélgetünk az újraélesztésről, akkor ez mindig olyan könnyűnek tűnik, és én is azt látom, hogy hát végül is meg tudom csinálni. Eszterhez fordulnék a kérdéssel, hogy mit tapasztal, mennyire bátorkodnak az emberek oda menni másoknak segíteni?
Pont ez a lényeg a szívszíti alkalmazásnak, hogy ez egy társadalmi problémának láttuk, hogy alapvetően az emberek nem mernek oda menni segíteni. Nem minden ember igaz, az természetesen, de hogy sokszor az emberek félnek, hogy kárt tesznek abban, aki éppen a földön van, azért inkább nem tesznek semmit a mentőhíváson kívül. Az a célunk és a küldetésünk, hogy minél több embernek adjuk el meg ezt a bátorságot, hogy merjenek odalépni, merjék elkezdeni a mellkas kompressziót, hogyha szükséges, és tényleg ne hagyják abban, míg a mentő meg nem érkezik. Úgyhogy ezt tapasztaljuk, hogy ez még bőven egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell az országban is, talán a világban is, de egyre több fiatal egyébként, tehát mint a Gyula is nagyon jó példát mutat arra, hogy ezt nem nehéz megtanulni, tényleg pár perc alatt el lehet sajátítani, hogy most itt a Gyula is bemutatta nektek a stúdióban, úgyhogy én tényleg bátorítok mindenkit, hogyha már megvannak az alapok, akkor utána már ha jön az adrenalin, akkor azonnal tudja az ember csinálni, és fogja nyomni a mellkast úgy, ahogy kell.
Hogyan lehet csatlakozni a közösséghez? Itt most csak egyszerűen letöltöm az applikációt, belépek, regisztrálok, és ott vagyok, vagy valahogy azért felveszik velünk a kapcsolatot, hogy tényleg így közösségnek érezzük magunkat?
Alapvetően az applikáció letöltésével történik ugye a regisztráció, de egyébként van lehetőség az alkalmazást letölteni regisztráció nélkül is, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy működik. Ugye maga az alkalmazás tartalmaz egy nagyon nagy defibrillátor térképet is. Ez Magyarország legnagyobb defibrillátor térképet, több mint 2200 elérhető félautomata vagy automata defibrillátor található bennem, de ha valaki ugye regisztrál, akkor ő viszont riasztásokat is fog kapni. Külön kapcsolatfelvételünk az nincsen, hogy egy adatközelési, illetve egy szabályzat elfogadásával tud csatlakozni mindenki a közösségünkhöz. Közel 65 ezer önkéntesünk van, úgyhogy így sajnos kapacitásban azáltal, hogy így egy szervezet vagyunk, tehát egy non-profit szervezet, így nem igazán tudunk sajnos mindenkivel kapcsolatot felvenni.
Már az is szuper, hogy van egy ilyen applikáció, nem? Egy ilyen közösség.
Így van, illetve akiknek történt újraélesztés, vagy sikeresen oda mentek a helyszínre, azokkal fel szoktuk venni a kapcsolatot, hogy meséljék el, hogy mi történt. Ezekből a történetekből szoktunk időnként mi is megosztani, úgyhogy idén is volt például olyan önkéntesünk, aki nem csak egyszer kapott riasztást, hanem többször is, és többször is adott a helyszínre sietni, úgyhogy annak azért nagyon szép sikertörténetek.
Gyula, neked milyen érzés volt, amikor már legalább két embernek az életét azért sikerült megmentened utána? Mert persze ott még munkálkodik az emberben az adrenalin, de utána, hogy fú, hát igen, én tudtam segíteni.
Hát alapvetően nyilvánvalóan egy megrázó élmény, ugye ez az atmoszféra, és ugye látni egy halott embert gyakorlatilag, úgyhogy ez megmarad. Viszont egy jó érzés, ugye, hogy most feltehetően egy ember azért él, mert én ott voltam és tudtam segíteni, és lehet, hogy még az elkövetkezendő 40 évét azért fog elélni, és minden öröme amiatt fog történni, mert én ott voltam és tudtam segíteni, úgyhogy ez egy jó érzés szerintem.
Hogyan tudnád bátorítani az embereket, hogyha igen, látják, hogy valaki rosszul van, és ilyen jellegű segítségre van szüksége, akkor oda merjenek menni?
Hát az a fontos, hogy ugye nem minden esetben tudjuk fejbe, hogy mit kell csinálni. Ha felhívjuk a 112-t, akkor a mentésirányító mondani fogja, hogy mit kell csinálni, és segít. Úgyhogy nem kell egyáltalán hozzáértőnek lenni, vagy szakértőnek, hanem csak követni kell az instrukciókat, és a lehető legnagyobb pontossággal végrehajtani, amit kapunk a telefonba, és hogy akarjunk segíteni, ne menjünk el a bajba jutottak mellett, hanem álljunk meg, kérdezzük meg, jól vannak-e, hogyha kell, hívjunk segítséget, és cselekedjünk-e szerint.
Kedves hallgatóink, tegyenek önök is így. Nagyon szépen köszönöm. Bognár Béres Gyula, a Közgazdasági Politechnikum diákja, a SafeCity önkéntese volt a vendégem a stúdióban, telefonon pedig Mosonyi Esztert, a SafeCity kommunikációs vezetőjét hallották. Köszönjük szépen.
Föld alattam, ég fölöttem le. letilállá, életilá. Elég bánat már mögöttem, letilállá, életilá. Megtanultam, mit kell tennem, letilállá, életilá. Örülni, hogy van, mit ennem, letilállá, életilá. Hálát adni mindenkinek, letilállá, életilá. Aki bánt és aki szeret, letilállá.
Zene előtt az elsősegélynyújtás napja kapcsán az újraélesztés került a fókuszba, és ha már életmentés, nem feledkezünk meg a tűzoltókról sem. Ma délelőtt 10 órakor kezdődik a Lángtér 2026 tűzoltó szakmai nap is kiállítás, amely egyszerre szakmai fórum és közösségi rendezvény is. A vonalban köszöntöm Dobson Tibort, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Milyen kiemelt programokkal, bemutatókkal készülnek a mai napra?
Ez a rendezvény a maga formájában már a 10. alkalom, amikor itt Magyarországon a hazai gyártók és forgalmazók, világszínvonalú, európai színvonalú tűzoltó technikákat, módszereket tudna bemutatni az érdeklődőknek. Egyre népszerűbb ez a program, hiszen most már a Kárpát-medencéből is számos tűzoltó kollega érkezik főképpen a magyar lakta területekről, és olyan információkat tudnak hazavinni, eljárásokat, tapasztalatokat, amelyek szerintem sokkal biztonságosabb és hatékonyabb lesz, mint a tűzoltás és a műszaki mentés. Természetesen a szakmai tudáson túl ez a program lehetőséget ad a barátságok erősítésére, beszélgetésekre, hiszen egyik fő célunk a hivatásbeli és a nemzeti összetartozás erősítése.
A rendezvényen a lakosság ugye közvetlenül megtanulhatja a szakemberektől, hogy mondjuk hogyan előzhetik meg a lakástüzeket, vagy mit kell tenniük vészhelyzetben. Meg tudna említeni pár példát, hogy mire kellene odafigyelnünk, hogy elkerüljük a lakástüzeket?
Szinte visszatérő probléma a lakástüzek esetében az elektromos hiba, vagy elektromos készüléknek a meghibásodása az állata, azon túlmenően pedig a nyírtlánk használata, hiszen ezek okozzák a legtöbb balesetet és veszélyt. Nagyon lényeges, hogy akár még a szezon előtt, hiszen most már ősz kezdődik, vizsgáltassuk, megnézessük át szakemberrel a tüzelő fűtő berendezéseket, hiszen ezek is meghibásodást okozhatnak, meghibásodás miatt okozhatnak, illetve lakástüzet és mérgezéseket, gondolok főképpen a szénmonoxid mérgezésre, és persze ne felejtsük el, hogy ha elmegyünk otthonról, kapcsoljuk ki, válasszuk le hálózatról a különböző elektromos működő berendezéseket, amelyek szintén problémát okozhatnak. Itt elsősorban televízióra és különböző okos eszközökre gondolok, nem feltétlenül a hűtőszekrényre, hiszen hát akkor nyilvánvaló más egyéb probléma is lehetne, és a gyerekek előtt pedig el kell zárni gondosan a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyufát, öngyújtót, épp olyan gondosan, mondjuk a gyógyszert, hiszen ha nincs otthon a felnőtt, és a gyermek látta ezt a fajta tevékenységet, akkor sajnos utározni fogja. Hát ebben nem a gyermek a hibás, hanem mindig a felnőttek.
Azt hiszem most nagyon jól lehet érzékelni, hogy igenis a tűzoltók munkája egy nagyon komoly feladat, és ilyenkor egy-egy napon ugye itt a kedves emberekkel találkozunk, vagy úgy van lehetőségünk velük beszélgetni, aztán amikor meg műszakban vannak, akkor próbálnak nekünk segíteni. Milyen egy ilyen szakmai találkozó, vagy amikor a civilekkel találkozhatnak a tűzoltók, nekik milyen érzés ez, hogy mondjuk most kezet is foghatunk velük könnyedén?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy lehetségesen is jó program, ugyanis ilyenkor a felnőttek és gyermekek is közel tudnak kerülni ahhoz a technikához, de egyébként csak az utcán távolabbról látnak, főképp amikor szirénával siet, ha bajba került emberek vagy helyzet megmentésére, és előszeretettel próbálják ki, ha a tűzoltót beszállnak, a technikákat, a technikát megnézik, kézbe veszik, megemelik, és hát nagyon bízom benne, hogy egy-egy ilyen program arra is lehetőséget nyújt, hogy azok a fiatalok, hogy mondjuk pályaválasztás előtt állnak, és hát kedve kapnak ahhoz, hogy másokon segítsenek, akkor talán arra is lehetőség lesz, hogy soraink közé álljanak, ugyanis hát jelentős mértékű utánpótlási gondokkal is küzdünk, és
hát akkor
fontos
hiszem,
volna, hogy minél
többen csatlakozzanak. Sok sikert kívánunk ehhez. Dobson Tibort, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökét kapcsoltuk a Lángtér 2026 tűzoltó szakmai nap és kiállítás kapcsán. Kedves hallgatóink, a Szombat reggel mai stábja elköszön, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Vancsuk György volt, a mai műsort Kovács Bernadett szerkesztette. Adásunk után 8:30-kor Új Világ című műsorunk következik Jára Judittal. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép hétvégét kívánok!